nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Egy gyenge kis madár hozzám kezd eljárni. Virágos kertemben fészket kezd elrakni. Azt a sok irigyim észbe kezdték fogni. Madárka fészkét abba kezdi hagyni. Csiriplő madárka bánatim hordója. Pendítsd meg nyelvedet, gyönyörű nótára. Hagy sűrű bánatim felpanaszolását, dalold el lelkemnek a felvidulását.
A mi madárkánk itt Szőregen, Szekeres Kornél, 6. osztályos ifjú, fiatal gyerkőc, akin azért ebben a hőségben helytált, mert hogy azért azt gondolom, hogy ebben a melegben nem csak létezni nehéz, hát még énekelni, de szerencsére Kornélnak ebben már van rutinja, nagyon sok felé énekelt már, ma az országjáró szőregi műsorát indította nekünk. Itt vagyunk a Monti Parkban, ahol a rózsa ünnep különféle eseményei vannak. Kornél, megnyugodtál már?
Szerintem igen.
Szerintem is. Most már azt hiszem, hogy tudunk beszélgetni. Hányszor énekelsz egy nap? Gyakran eszedbe jut egy-egy nóta, egy-egy dal, és akkor úgy elkezdesz énekelni saját kedvedre?
Hát igen, elég gyakran szoktam otthon is, meg máshol is, hogyha felkérnek, szívesen vállalom.
Mert hogy téged már felkérnek, a anyukád, részben felkészítő tanárod, Fehér Márta is mondta, hogy hát nagyon sokféle dolgot csinálsz, sokféle színpadon álltál már. Melyikre vagy a legbüszkébb, melyik pillanatra?
Én szerintem a Varázsfolla című operára vagyok a legbüszkébb, Mozarttól. Énekeltem benne egy tercetbe, szoprán szólamot, és hát igen, elég sokan voltak, ugye ez a Nemzeti Színházban volt, és szerintem ja, ez az, ami...
Hány éves is vagy, Kornél?
Most leszek 13 októberben.
És 13 évesen, majd 13 évesen már a Nemzeti Színházban is énekeltél, de énekelhettél volna népdalt is, de muzsikálhattál is volna nekünk, hegedülsz, és ha minden igaz, még zongorázol is. Hát a zene az a te életed, úgy tűnik.
Igen, nagyon szeretek zenélni, zongorázok is, és hegedültem is, már 2 hangszerrel játszottam.
És melyik áll hozzád közelebb, az ének vagy a hangszeres muzsika?
Hát igazából mindkettő nem tudok választani. Mind a kettőt szeretem nagyon.
Hát ez is egy nehéz döntés, hogy melyiket válaszom. Közben ide lépek anyukádhoz, Fehér Mártához. Hát hogy vették észre, Márta, hogy Kornél ilyen zenei tehetségén? Viccesen azt kérdeztem, mielőtt elkezdődött volna műsor, hogy már a bölcsőben is úgy gőgicsélt, hogy az beillett egy éneknek?
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Óvodás korában már teljesen tisztán visszaénekelte a gyermekdalokat, úgyhogy akkor már észrevettük, én zenetanárként dolgozok, és hát hamar észrevettem, hogy jó füle van, tehetséges az énekben.
Akkor gondolom, ön is nagyon sokat énekelt Kornélnak, illetve a testvére is itt szurkol, itt áll mellettünk, tehát hogy biztos, hogy a gyerekek gyerekdalban nőnek fel. Na de hát azért itt egy olyan méves énektudást hallottunk Kornéltól, ami tényleg színpadra való, és hát képzett ének van mögötte. Tehát nem csak egy ilyen idézőjelbetéve csakot, hogy született tehetség, hanem érződik, hogy ezen dolgoztak már.
Igen, sok zenetanárának köszönhetünk remek felkészítéseket. A Szegedi Vándos István promuzika zeneiskolába folytatja jelen pillanatban a zenetanulmányait, és Erdős Kinga tanárnő készítette fel ezt a népdalcsokrot.
És hát van egy nagyon büszke pillanat az életükben, nem is olyan régről, Budapestről egy nagyon szép érmet, egy serleget, díjat hoztak magukkal.
Igen, most Budapesten a Dalderbi országos énekverseny 3. helyezettje lett Kornél, és egy nagyon szép tanfolyamot is nyert, olyan úgyhogy egy hetet Budapesten fog tölteni.
Kornél, mi leszel, ha nagy leszel? Lehet, hogy buta a kérdés.
Hát én nagyon szeretnék zenével foglalkozni továbbra is, és énekkel is.
Hát kívánjuk, hogy minden álmod valóra váljon. Mi meglepődtünk, bevallom őszintén, Szekeres Kornélt hallották, aki 6. osztályos tanula, és mint hallhatták, nagyon sokféle színpadon áll, nagyon sokféle díjat nyert már. Úgyhogy gratulálunk Kornélnak is, sok sikert kívánunk. Az országjáró ma Szőregről, az első rózsaszárral, mert megkezdődött, hiszen itt vagyunk a rózsa ünnepen.
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbit.
Az országjáró vándorbatot elhoztuk Szeged-Szőregre is. Kollégám Domokos István már is leszúrja.
Szeged-Szőregen vagyunk a rózsa ünnepén, és nézem a hőmérőt, hogy mennyit is mutat, a 34,2-t, de lesz ez még több is. Egyébként nemrég futóverseny volt, a futók jól bírták, és egyre többen vagyunk itt ezen a téren, ünnep van ma, a rózsa ünnepe. De hát Szőregről mit kell tudni a múltban, mikor írták le először mondjuk a nagy történelemkönyvben, erről is beszélgetünk itt a folytatásban Monostori Andrással, aki helytörténész, és hogyan fogalmazta meg pontosan?
Helytörténeti előadó, idegenvezető, ilyenek.
Ez azt jelenti, hogy nem csak elviszi az embereket, megmutatja, hogy milyen érdekességek vannak a múltból, mi az, ami ránk maradt, hanem mesél is hozzá.
Szándékaimban áll, ugyanis szeretném így Szegedet, így ezáltal Szőreget is jobban megismertetni a népekkel, fiatalokkal, idősekkel egyaránt, és azt megmutatni, hogy sokkal több van itt Szőregen, a rózsán túl is. Rengeteg minden található itt. Hajlamosabb manapság Szeged város részegényt hivatkozni Szőregre, de ennél sokkal pontosabb, hogyha egy közel 1000 éves településről beszélünk, aminek a területe már a népvándorlás kora óta lakott volt, folyamatosan jöttek itt a népek, hunok, gepidák, avarok, aztán később magyarok, ugyebár olyan terület volt, amihol rengeteg volt az átéri erdő, rengeteg volt a füvességség, minden tekintetben megtelepedés alkalmas volt. Emlegették már a nagyobb Gellért legendában, tehát ez már a Songon egy 800 éves történelmet val. Volt egy nagyon híres monostora, amit aztán később sajnos leromboltak a történelmi viharokban, de annak is megvan a régészeti jelentősége. A régészeti területként Móra Ferenc is ásatott itt, nagyszerű tárcákat írt innen. Jóval később a török korszakban elpusztult, szerbekkel telepítették újra, ugyebár ezáltal kapott egy még gazdagabb kultúrát, mert amikor véget ért így a török meg az osztrák elnyomás ezen a vidéken, akkor újra megjelentek a magyarok, egyesítették a kultúráikat, a szerb és a magyar kultúra egyaránt virágzott itt, és ez adott neki egy hatalmas nagy értéket. Megmaradtak a történelmi hagyományai, amiket így a régi monostorból, meg a mi régi plébánia templom romjai által maradtak, meg volt a történelmi öntudatuk, és aztán így kerültünk el a 20. századig, amikorra már kiteljesedett az, amit úgy hívnak, hogy szőregi virág és rózsakertészet.
Igen, de ez a vidék miért települ be? Szóval itt jók voltak az adottságok, a föld olyan termő volt, hogy érdemes volt ide letelepedni?
Tökéletesen jelentős volt ennek a jelentősége abban a szempontból, hogy ez a Maros-szög vidéke, ez lényegében Szőreg akkoriban pont a Maros folyó mellett terült el.
Hát ilyen hordalék, stb.
Hát a Maros az egy nagyon változékony medrő folyó volt, de aztán a folyószabályzások után nagyjából egy kilométerre terül el most már Szőregtől, de régen itt folyt emellettünk, tehát a kereskedelem, az Erdélyből folyó vízi kereskedelem érintette, a fát, aranyat, csót innen szállították, nem hiába volt Ajtony birtoka, ahogy a legendák is megemlékeznek róla, ráadásul, mint én mondtam, ártéri erdők, füves legelők voltak, a Maros menti földek jók voltak a gazdálkodása, jók voltak így a földrajzi adottságai, jó volt a napsütés és órák száma, később is a napsütés és órák száma, amitől majd kicsikét szenvedünk, ezt termékenyítette meg a helyi rózsát is.
És hogyha a Szőreget, mint települést nézzük építészetileg, akkor hogyan lehet leírni?
Vegyesen. Azért vegyesen, mert ez 1700-as évek elején újra megjelentek itt a magyarok, akik a török korszakban meg a hódítás korszakában nem voltak itt. Ők főleg alsóvárosról települtek ki, és behozták a szép napsugaras házoromzatokat. Ezeknek szép példát lehet manapság is látni, de ugyebár megjelent már így a szerbek által némi barokk stílus, ez gyönyörű szépen prezentálható a fantasztikusan jó állapotban levő templomukon is. És mellette ugyebár megvan a hagyományos népi építészet, és utána pedig a Kádár korszakák, ami a 20. század népi építészetének számít. Ezek mind itt vannak reprezentatíve.
És hogyha a jelenben beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy Szeged-Szőreg, így használjuk.
Szeged-Szőreg, de én azért szívesebben mondom azt, hogy közigazgatásilag Szeged város része, viszont a helyiek öntudata meg az itteni borzasztóan erős hagyományok, a régi szokások szerintem független különálló faluvá teszik, aki manapság mindig megállna helyét kulturálisan.
Hát akkor azt mondja, hogy van egyfajta szőregi identitás.
Van, és kell is lennie, mert az identitás elengedhetetlen ahhoz, hogy így a szerb hagyományok, a rózsa fönn maradjon, Móra Ferenc tárca novelláinak az emléke, a plébánia templom, a monostor romjainak az emléke, az identitás kell, hogy ezek fönn maradjanak. Szőregnek olyan kulturális értéke van, ami elképesztő, és ez az identitás elkerülhetetlen.
Móra Ferencről beszél, akkor Tömörkényét is meg kell említsük, ugye, mert neki is egy forrása ez a vidék.
Pontosan, Tömörkény Istvánról van elnevezve az itteni művelődési ház, és nem véletlenül, hogy Tömörkény a magyar paraszt novelláknak a mestere volt, ahogy Kródi jellemezte őt, ő volt a próza Petőfie, és szerette az egész Csongrád-Csanád megyei tanyavilágot leírni, legfőképpen a felső tanyákat, ami ma Ásotthalom meg Mórahalom környéke, de rendkívül gyakran lejárt ide Szőregre, és ahogy azt elejtette így a novelláiban. Számos novellát írt innen, és ő ilyen volt, mert Szőreg neveit helyenként csak elejtette. De hogyha az egész novellát úgy keretében értelmezzük, akkor viszont rendkívül értékes történelmi, meg helytörténeti információkat szolgáltat minden egyes novellájában.
Most hallgatva önt, azt kell megállapítsuk, hogy ez egy romantikus hely, Szőreg.
Abszolút, minden szempontból, és nem csak a virág a rózsa teszi ilyenné, az egész közel ezer éves történelmének minden egyes pórusa romantikussá teszi, és ideálissá. Nem hiába költözik ki ide annyi család, annyi fiatal család gyerekekkel, ifjú házasként, mivel minden szempontból tökéletes helyszín. És aki bele akar kóstolni egy kicsikét a történelmébe, annak ez a legjobb helyszín.
És mindenről még akár olvasni is lehet, mert ön ezt földolgozta, könyvet is kiadott.
Füzeteket adtam ki egészen pontosan. A Tömörkény István művelődési ház jóvoltából elkezdtük írni a szőregi hely történeti füzeteket. Hát jelenleg most adom le a harmadik példányt Szőreg templomaival, de legalább még egy 16-18 van még terven, úgyhogy hosszú lesz az itteni működésem reményeim szerint.
Ez is azt jelenti, hogy van mit megörökíteni, leírni Szőregről, Szőreg gazdag történetéről, történelméről. Vendégünk volt itt az Országjáróban Monostorni András István, akit hallhatták, mindent tud erről a vidékről.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Csupa-csupa rózsa mindenfele, de főleg a következő vendégemen, Hegedűs Adika érkezett meg hozzánk, ő a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnöke, a Rózsa Hölgyek Rendjének Egyesületének szintén elnöke, csupa rózsában, mert hát ilyenkor akkor rózsás viselet, rózsás ruha dokál. És milyen szépek a hölgyek, rózsaszálak önmagukba, hát ha még rózsával vannak ékesítve. Mióta foglalatoskodik rózsával, Adika?
Köszöntök szépen mindenki hallgatót. Hát mi rózsával több mint 40 éve foglalkozunk, és tulajdonképpen ez a szeretet ez abból jött, hogy én agrármérnök végzettségem van. Annak idején én Erdélyből születtem, és ott meg egy kutatási központban szőlőve és gyümölcse foglalkoztunk. Átjöve Szőregre, mivel itt telepettem le, így sikerült, hogy hát itt a rózsák hazája, hát akkor termeljünk rózsát, úgyhogy rózsát és gyümölcsfát termelünk.
Körülbelül mi a titka a szőregi rózsának, mert ugye hungarikum is.
A szőregi rózsa tényleg hungarikum, hát ez a talajadottság, a generációs tapasztalat, a minőség, tehát ez adja és vitte oda, hogy a szőregi rózsa ma hungarikum. De ez egyben felelősség is, hiszen minőséget termelünk, felelősséget vállalunk azért, hogy ami termék innen kimegy, az minőségi termék legyen. És el kell mondanom, hogy a szőregi rózsának pár évvel ezelőtt, talán egy 5-6 évvel ezelőtt 4-5 millió rózsa termeltünk, rózsatövet, tehát kihangsúlyozom, termeltünk Szőregen, és ennek szinte 98%-ba exportba külföldre került. Jelen pillanatban körülbelül 50 termelő maradt a 250-ből, meg a szőreg virágdísznövény ápvész is megszűnt, így az a pár vállalkozó rózsatő termelő ellátja a hazai piacot, továbbá az áruházláncokat, és zömébe inkább bértermelés folytatunk Franciaország részére, meg a környező, tehát meg a nyugat-európai országok számára.
hozott nekünk rózsákat mutatóba, mert hát a szőregi rózsa az nagyon sokféle. Én itt látok fehéret, rózsaszint, halvány rózsaszint, egész bordót, sárgát, narancssárgát, szóval tényleg mindenféle színben lehet szőregi rózsát találni.
Hát ez így igaz, tehát azt mondanám, hogy kezdeném a tearózsáktól, floribunda rózsák, azokban is vannak az ágyás rózsák, a parkrózsák, ez azt jelenti, hogy egy tövön több virág van, főleg közterületekre célszerű az ilyeneket kiültetni, akkor talajtakaró rózsák, történelmi rózsák, magas törzsű rózsák, tehát minden, ami létezik, Szőregen megtalálható.
A szőregi rózsa, ugye itt már egy félig meddig beszéltünk róla, hogy a különleges talajnak köszönheti, hogy itt Szőregen lett az ős hazája, a hazája. Mi az, ami még itt adott? Ez az óriási hőség, amitől mi most szenvedünk. Ezt a rózsa szereti?
Hát amint látják most is 38 fok, vagy lehet, hogy 40 fok is lesz. Tehát a rózsa az egy napigényes növény. És itt Szegeden a 2200 órás napsütéses órák száma, amit a rózsa igényel, az megvan. Tehát tápanyag, napfény és víz.
Van még egy fél percünk, hogy a rózsa hölgyekről is beszéljünk, mert a hölgyek azért tényleg a rózsába burkolózva, akár a ruhájukon, akár a szívükben, akár a kezükben szépek, és azért tevékenykednek igen sokat.
Igen, a rózsahölgyek 2004-ben alakultak, az akkori művelődési ház igazgatója Makó Mária volt ennek a megálmodója, és tulajdonképpen a rózsaünnepek alkalmából, ami idén már 26-dik, egy kicsit rendhagyó, mivel a felvonulás nem lesz, és ez nagyon szívügyünk, hogy ez elmarad, de tulajdonképpen a rózsahölgyek ebben az időszakban virág beszereztek, kötöttek el, kimentek a termesztőkhöz, begyűjtötték a virágokat, szervezkedtünk kiállításokat és az összes teljes felvonulást, és ezt hagyományból, szeretetből, odaadásra lelkismeretesen mindenki csinálta.
Hát erre ma sok bizonyíték lesz. Érkeznek hozzánk a rózsahölgyek, most Hegedűs Adikának, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnökének, illetve a Rózsahölgyek Rendjének Egyesületének elnökének. Köszönjük, hogy ilyen rózsás kedvet hozott nekünk. Folytatni fogjuk még.
Köszönöm. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Halmos Mónika fitoterapeuta, az ehető virágok szakértője, minden virág szerelmese. Rózsakonyhó alkotó műhelyében rendszeresen szervez virágkóstoló sétákat, közös főzéseket, mely ételek különleges alkotó eleme, vagy épp nem mindennapi hozzávalói, a virágok. Halmos Mónika kertjében Domokos István járt.
A világban hányféle rózsa lehet összesen?
Komoly botanikusok tudnak megmondani, hogy összesen hányféle van, de szerintem lehet, hogy ezt ők sem tudják, hiszen a rózsákban annyi félét alkotott már meg maga az ember, hogy ez valószínűleg már nem számszerűsíthető.
Rózsákból az ön számára melyik a legszebb?
Lehet, hogy furcsának fog tűnni, de nekem a vadrózsák. Én azokat szeretem legjobban. Itt a mi környékünkön rengeteg vadrózsa van kint a mezőn, és az én kertemben is van egyrészt a sövénynek egy részében, és annyira különlegesek, hogy egyszerűek. Nincsen bennük semmi extra különlegesség. Maga az egyszerűségükben van valami nagyon-nagyon gyönyörű. És az ember nem gondolna, hogy ez a néhány szirom, ami egy vadrózsán rajta van, hogy az mennyire intenzív és mennyire finom tud lenni.
A rózsák hogyan bírják ezt a nagy meleget, hogy nem hervadnak el, mégis megtartják a színüket, meg az illatukat? Itt látjuk, hogy még a darazsak is, bogarak is zsongják, tehát nem csak az ember szereti a rózsát, hanem nagyon sok állat, meg bogár is.
Hát igen, a rovarok is nagyon-nagyon kedvelik a rózsákat, és a rózsa meg alapból ugye egy melegkedvelő növény. Nem véletlen, hogy a világ legnagyobb rózsatermesztő vidékei azok ugye Törökországban, Bulgáriában, a Perzsa-félszigeten vannak, tehát a rózsa szereti a meleget, viszont ezt a nagyon erős légköri aszályt és ezt a borzasztó erős napsütést én úgy vettem észre, hogy itt nálunk a rózsák azért megsínlik. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt nálunk sem történt olyan az én kertemben, hogy mondjuk május végén megperzselődnek a rózsaszirmai. Ez sajnos a klímaváltozással együtt jött ez a dolog, és így át is kell az embernek értékelni ezeket a növényekkel kapcsolatos elvárásait. És ugye a kertészkedés az egy folyamatos megfigyelés. kérdés és tapasztalás is egyben. Tehát itt, ahogy én beszélgetek a többi kertész barátommal, ismerősömmel, megosztjuk egymással ezeket a különböző tapasztalatokat, hogy hogyan lehet védekezni, hogyan lehet egyáltalán úgy kertészkedni az embernek, hogy valahogy mégis kibírják a növényei ezeket a forró napokat.
És rózsa lehet tövis nélkül?
Lehet tövis nélkül természetesen. Amikor elfogyasztjuk, akkor csak kizárólag azt a részét használjuk föl, amin nincsen se tüske, se tövis, se zöld rész.
De a rózsának miért van tüskéje? Olyan szépen tündököl különböző színekben, és mégis van egy ilyen védekező szára, amin óriási tüskék vannak, és az embert megszúrja. A szívét melengeti, a kezét megszúrja.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért találta ki a teremtő azt, hogy bizonyos növényeket felruházott ilyen védő eszközökkel. Gondolom ennek az egyik oka az lehet, hogy a szépséges virágokat ne egyék meg az állatok. Egyébként, ahogy észrevettem, a kertembe jövő állatok nem is szokták bántani a rózsákat, tehát azért ez akkor egy hatásos védelem.
A rózsával, a rózsaszirmokkal sok-sok mindent tehetünk, akár szagos vizet, ugye húsvétra is lehet készíteni, de meg is lehet kóstolni, de lehet ezt tartósítani például?
Lehet tartósítani is természetesen. Ugye a legegyszerűbb tartósítási mód az a szárítás. Itt nagyon fontos, hogyha az ember rózsaszirmot szeretne szárítani, akkor ezt minél gyorsabban kell tenni, tehát hogy minél gyorsabban száradjanak meg a rózsaszirmok, és hogy ezt soha ne tűző napon tegyük, mert ugye az pedig elveszi a színét a rózsaszirmoknak.
De le kell szedni a szirmokat egyesével, vagy pedig csak lefelé lógatom a szárával, úgy szárítom.
Hát, hogyha az ember teának szeretné, vagy valami olyan formában eltenni a rózsaszirmokat, hogy későbbiekben valamilyen kulináris élvezetet nyújtson neki, akkor mindenképpen érdemes a szirmokat leszedni, szétteríteni, akár egy gyógynövény asszalóban, vagy nekem például az bevált, hogy nagylapos papírdobozokba szoktam beletenni ezeket, akkor ki is lehet tenni akár a tűző napra, mert akkor a nap nem fogja érni őket, viszont nagyon hamar meg tudnak száradni, és akkor sötét helyen tárolva egy éven keresztül megőrzik a színüket, meg az aromájukat. És hogyha az ember így megszárította a rózsát, akkor rengeteg formába fel lehet így is használni, mert akár teát lehet belőle készíteni, akár különböző desszertekhez használhatjuk föl, beletehetjük gyümölcslekvárokba, azokat lehet vele aromásítani. Nagyon jó pofa felhasználási mód az is, hogyha az ember ezeket a szirmokat összetöri, tehát porrá zúzza tulajdonképpen akár egy mozsárban, akár egy kávédaráló segítségével, és akkor ezt a nagyon illatos, nagyon szép színű és aromás rózsaport vagy rózsabársonyt, ezt fel lehet használni torták bevonására, virágos bombonokat lehet belehempergetni, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó felhasználási mód, illetve hát a másik az, amit én szoktam ajánlani azoknak, akik nem akarnak órákat a konyhába eltölteni, hogy egy rózsás vajat készíteni egy vasárnapi reggelihez. Hát ez egy annyira finom dolog, és annyira különleges, hogyha az ember ezt rákeni reggel egy szelet kalácsra, egy kenyérre, és tényleg az visszaidézi az egész nyári virágos kertet.
Az Országjáró délutáni műsor részében egyébként további ötleteket és recepteket hallhatnak majd Halmos Mónika fitoterapeutától.
Helyi érték az Országjáró szombat délelőttbe.
És akkor jöjjön mai délelőtti játék. Kérdésünk így hangzik: melyik évben lett hungarikum a szőregi rózsa? Tehát egy évszámot írjanak meg nekünk SMS-ben. 0639665 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk természetesen vendéglátóink ajándékát kapja majd. A folytatásban Szeged Szőreg természeti értékei, kalandozás két keréken vagy csónakban, nyári táborok a Tiszaparton, majd madárles és környezeti nevelés, már is az égre emeljük a tekintetünket a rózsaföldek felett, és kiderül, ki lett az idei rózsafutás győztese, hiszen innen a Monti Sándor Parkból startoltak ma kora reggel a futók, és már a hőség előtt be is értek a célba, már is kiderítjük, hogy kik voltak a leggyorsabbak ma. Szőregre, a rózsaünnepre hívjuk ma önöket az Országjáróban, tartsanak velünk 4:30. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. A hőséget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett és meleg levegőt szível a Szaharából. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket, Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a meleg rekord. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu per hőség oldalon is lehet tájékozódni, folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében. Erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a hőség komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Nekik a tárcavezető azt javasolja, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Folytatódik tehát a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma Szőregről, a Rózsaünnep helyszínéről jelentkezik. Szeged Szőregen vagyunk, és azt már megbeszéltük, hogy amit szenvedünk, ez a kánikula, az a rózsának kifejezetten kedves. Hát kíváncsi vagyok, hogy a környék természeti értékei mennyire kedvelik a hőséget. Gallé Róbert érkezett meg hozzánk, ő egyébként ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, és hogyha választani kell egy állatot az állatvilágból, akkor melyik az ön kedvence, Róbert?
Én pókokkal foglalkozom, a pókok a kedvenceim.
Hát hogy lehet pók valakinek a kedvence? Szerintem sok hölgy most gondolatban felsikított.
Már egyetemista koromban pókok irányába terülődött a figyelmem, és igazából ez egy nagyon jó választás. Rém érdekes ízeltlábúakról van szó, melyek bizonyos szempontból nagyon egységesek, tehát szinte minden fajuk, majdnem minden ismert fajuk ragadozó, azonban az, hogy hogyan állítik el a zsákmányokat, az nagyon változatos. Majdnem minden szárazföldi élőhelyen tömegesen fordulnak elő, hatalmas diverzitással rendelkeznek, nagyon érdekesek a pókok.
Nem véletlen szerintem, hogy a vók muzsikája szólalt meg itt a rózsa ünnepen, hiszen a környezetről, a természetről beszélgetünk. A pókok kedvelik a rózsákat? Megbújnak benne? Jó táplálék lehet akár nekik? Vagy bármilyen, nem tudom, nedvesség utánpótlás?
A pókok előfordulnak rózsákon is természetesen, ugyanúgy, hogy a kertekben itt Szőregen egészen sok különböző pókfaj fordul elő. Hogyha a kerteket úgy műveljük, hogy egy kicsit tekintettel vagyunk az élővilágra, elsősorban az ízeltlábúakra és így a pókokra is, ezzel hatalmas nagy eredményeket érhetünk el, és tényleg nagyon komoly diverzitás alakulhat ki egy-egy kertben.
Mostanában sokat beszélünk arról, hogy nem kell mindent 2 centis pázsittá alakítani, minden kertet, tehát egy kicsit szabadjára kellene jobban engedni a kertünket, az is lehet szép, persze ott is kell egy gondoskodó figyelem. Miért annyira fontos, hogy akár én, mint kiskert tulajdonos vagy kert tulajdonos, egy kicsit engedjem a természetet? Én egy vagyok a sokból, na és hát majd akkor a szomszédom kertjében jól érzi magát a rovar, meg a pók, meg a nem tudom akármilyen virág.
Kialakíthatunk egy természetközeli életközösséget. Például úgy, hogy ültetünk olyan magokat, amelyek olyan növényeknek a magjai, amelyek Magyarországon is előfordulnak, tehát még Szőreg élővilágára, természetes élővilágára jellemzőek, és az ebből kialakuló gyepen nagyon nagy mennyiségű különböző ízeltlába, és mondjuk például lepkék is, látványos lepkék is előfordulhatnak. Mi ezt csináltuk a kertünkben, ültettünk egy ilyen magkeveréket, és ennek köszönhetően évente egyszer vagy maximum kétszer vágjuk le a füvet, így is kikerülve azokat a növényeket, amelyek éppen virágzanak. Tehát ez egy ilyen vastag, árnyékoló réteget alakítunk ki a növényzetből, ami akadályozza a talajból a nedvességnek az elpárolgását. Ezáltal mondjuk a locsolási mennyiséget is erőteljesen csökkenthetjük. Egy kicsit kedvezőbb, nedvesebb mikroélőhelyet alakíthatunk ki.
Hiszen, hogyha folyamatosan virág vagy növény takarja a földfelületet, akkor kevésbé párolog, és akkor talán a klíma a kertemben kellemesebb lesz. Nem fog égni a talpam alatt a föld, szó szerint.
Igen, ez egy fontos célja az egész beavatkozásnak, illetve hát a beavatkozások számának csökkentésének, mert hogyha gyakran vágjuk a füvet, jól kiszárad a növényzet, jól kiszárad a talaj, tehát sokkal sűrűbben kell öntözzük is a kertünket. Tehát még nem csak a fűnyírást, hanem az öntözést is megspórolhatjuk, hogyha egy kicsit nagyobbra engedjük a növényzetet.
A mai napokban, vagy a mostani napokban ugye mindenki az árnyékot kedveli, keresi, hogyha lehet, akkor a fák árnyékába húzódunk, akár mi is itt a Kossuth Rádió sátrával. Van-e itt a környéken olyan erdőfolt, vagy egy olyan kellemes hely, zöld felület, ahová érdemes kirándulni, hogyha már minden rózsát megcsodáltunk?
Igen. Ahol állunk innen egészen közel, kevesebb, mint egy kilométerre található egy erdőfolt, a Szőregi erdő, Budzsáki erdő. Ez egy elsősorban tölgyfákból álló erdő. Viszonylag nagyocska, tehát hogyha a tanösvényt, mert létezik benne egy tanösvény, kifejezetten ilyen kirándulási célra kialakított. Ha a tanösvényt követjük, akkor bizony közel egy órás sétát is tehetünk benne. Tehát ez egy nagyon klassz program ilyenkor nyáron, főleg amikor óriási a hőség.
És ezekben a napokban a természet is szomjazik, ezt nem tudom, hogy nyilván természetjáró emberként sokkal jobban látja. Mi árulkodik erről, hogy összépöndörödnek a levelek, vagy később nyílnak ki a virágok, és akkor előbb becsukódnak, mielőtt jönne a hőség? Vagy hogy van ez? Mit lát ön a természetben ebből a nagy hőségből?
Hatalmas a probléma. Tehát országszerte itt az Alföldön és kifejezetten Szőregen is nagy a probléma, hogyha tekintjük ezt az erdőt, amiről éppen beszéltünk. Ez alapvetően egy viszonylag nedves erdő volt, még egy 10 évvel ezelőtt is. Időszakosan víz is állt az alján, már a teljesen kiszáradt, tehát egy növényzeti változással indul el, tehát az aljnövényzetnek a struktúrája, fajösszetétel jelentősen változik a szárazodásnak következtében.
Tehát nagyon vigyázzunk a vízzel, vízre, és csak ésszel használjuk, és arra, amire kell. A környékben tehát sok olyan természeti érték van, amit érdemes felkeresni. Erről mesélt az előzőekben Gallé Róbert, ökológus.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk a természeti értékek sorolását, keresését, Domokos István a szó.
Szőregen és Szőreg közelében nagyon sok a zöld felület, árnyat adó nagylombú fák, ezért fontos a természet az itt élőknek. Mellettem van Szekeres Sándor Gábor, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetője, ahol ugye környezeti nevelés, óvodásoknak, iskolásoknak, szóval minden szinten próbálják bemutatni a fiataloknak, hogy miért is fontos, hogy megvédjék a környezet. Itt a mai nap jól mutatja, egy nagy lombú fa, egy hűs fa alatt árnyékban állni, milyen a nagyszerű dolog.
Hát igen, sokat jelent, főleg ilyen 38-40 fokban, hogyha vannak ilyen hűst adó árnyak.
Most érezzük csak igazán, ugye, hogy a fának mi a jelentősége egy fának.
Hát igen, hogyha például most kiállnék a napra, az szinte perzsel, az szó szerint perzsel, beállok az árnyékba, és azt mondom, hogy elviselhető a hőmérséklet.
Hát egy pár percig.
Egy pár percig, utána azért jobban vágyunk a hűszobára. No, de akkor a környezeti nevelésre terjünk egy picit vissza, hisz tényleg óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek egyaránt van egy igazi ismerterjesztő programsorozatunk, illetve projektünk, ami a tavalyi évben például úgy nézett ki, hogy kezdtük az előadást Szendőfi Balázs természetfilmessel, aki iskolásoknak tartott előadást, és hihetetlen meggyőző volt. Iskolásokat nem is láttam ennyire komolyan természetfilmet nézni, és utána kérdezni, merni kérdezni ebbe a témába. Óvodásoknak jó magam tartottam a Föld napján egy nagyon-nagyon jó kis előadást, illetve hát azért mondom, hogy jó kis előadás volt, mert szenzációs csillogószemű óvodások mertek szintén ott is kérdezni, illetve mindenféle olyan dologról beszéltünk, ami fontos a természetvédelem, környezetvédelem kapcsán. Hát az előttem szóló Gallé Róbert is csatlakozott ehhez a misszióhoz, hisz a pókokról tartott előadást iskolásoknak, és hát ugye a pókok az általában ilyen visszataszító lényekként ismerjük őket, de Robi azért meggyőzte a kicsiket, az iskolásokat, hogy a pókokat érdemes és kell is szeretni.
És ön hogyan látja, hogy a mai fiatalok, óvodások, iskolások mennyire fogékonyak a környezetük védelmére, óvására?
Én ugye a helyi iskolásokat és óvodásokat tudnám mondani, hogy azok biztosan, hiszen az előadások kapcsán annyira jó kérdések és annyira jó válaszok születtek az én kérdéseimre, hogy számomra nagy öröm volt azt hallani, hogy például egy iskolás is ismeri azt a szót, hogy például mulcsozás, vagy ismeri azt a szót, hogy vízgazdálkodás, és ilyenek. Tehát fantasztikus dolgokat lehet tapasztalni.
De hogyan kell ezt elkezdeni? Mik itt az alapok, hogy a fiatalok, a fiatal generáció mind de ezt magáénak érezze, és utána ezt majd felnőttkorba tovább vigye, vagy mondjuk még itt a jelenben hazavigye a családba, és ugye a családot rábírja arra, hogy ne dobjuk el a szemetet, meg vigyázzunk a zöld növényzetre, és a többi, és a többi.
Hogyan kell elkezdeni? Hát igazából példamutatással, hogyha a családban is azt látja, hogy mondjuk apuka nem nyírja minden nap 2 cm-es a füvet, hanem meghagyja és a természetnek teret ad, vagy mondjuk nem dobja a szemetet, csak fölhívja a figyelmet, hogy látod ott a szemetet, tehát oda dobjunk mindent, és ne szemeteljünk. Tehát az első kör a példamutatás, a második körben már be tudunk mi is csatlakozni a környezeti neveléssel, nem csak mi persze, hanem a pedagógusok is, de mi is az ismeretterjesztő előadássorozatunkkal. Ez egy második lépés. A harmadik lépés talán az, amikor már az iskolás is és az óvodás is szól rá a anyára, apára, vagy bármilyen felnőttre, hogy tessék vigyázni jobban arra, hogy ne szemeteljünk, tessék vigyázni jobban a környezetre, ne tapossuk el azt az adott bogarat, ne hesegessük el a virágról a beporzókat, és a többi. És szerintem ott kezdők, hogy amikor már az iskolás óvodás így meg tud szólalni, az már példaértékű, mert könnyebben fogja majd a következő generációnak átadni ezeket az értékeket.
És ehhez a környezeti neveléshez, ahol most itt beszélgetünk, ez a Monty Park itt is folyik oktatás? Kijönnek ide? Ez is egy szép hely.
Ez is egy szép hely. Egyénileg biztos kijönnek ide. Mi inkább a művelődési házba, mivel hogy technikai háttér is kell az előadásokhoz, helyileg ott szoktuk ezeket az előadásokat tartani, és oda szoktunk meghívni különböző előadókat.
Szóval Rózsa ünnepén vagyunk, ugye ön az egyik főszervezője, oszlopos közreműködője itt Szőregen. Ez a fesztivál, ez az ünnep, ez mikor kezd kialakulni itt önöknél?
Ennek nagy hagyománya van, ez a 26. Tehát már 26 éve, kivéve ugye a Covid évet, mert akkor nem tudtuk megtartani, 26 éve létezik ez a rózsaünnep, 26 éve csalogatjuk ki az embereket a szobából ide a gyönyörű szép környezetbe, és hát tényleg ilyenkor minden rózsás, minden rózsába borul, legalábbis próbáljuk, mert hát azért azzal mi is küzdködünk, hogy egyre kevesebb a rózsatermesztő, de azért próbálunk olyan rózsás hangulatot keríteni, nem csak a rózsák jelenlétével, hanem tényleg a programokkal, ami szerintem méltán jó érzést és jó kedvet kelt az emberekbe.
De a környezet is jó, ugye ilyen fás, sőt van itt ilyen futó rész is, ahol egy futóverseny volt, olyan, mint egy amfiteátrum, mert nézek hosszan elő, de magam elé, akkor lelátót látok, ilyen természetes fával elhatárolt, majd nem olyan lelátó?
Igen, a természetes környezet nagyon fontos, és hát minél több programot azért próbálunk ide kihozni, ha nem is ismeretterjesztő programokat, pedig annak is eljelenne itt, de különböző kulturális programokat azért már hoztunk ide ki. A rózsaünnepnek mindig ez a központi helye, kivéve akkor, amikor a futópálya épült, akkor a pályatérre mentünk át, és ott volt a helyszínen, de például szabadtéri filmvetítéseket szoktunk ide kihozni, ami szintén nagy siker. Az emberek kiülnek ide, és hát este csillagok alatt nézhetnek különböző magyar produkciókat, de a táboraink túlnyomó részében is a gyerekek ide szoktak kijönni, felfedezni Szőreg környezetét, illetve hát van egy jó kis játszótér itt, és természetesen azt is igénybe veszik.
Tehát ez is a környezetvédelem, az iskolában, a tanteremben megtanulják, hogy miért fontos a természet, itt meg megélhetik.
Itt meg megélhetik, így van, ez teljesen így van.
Nagyon szépen köszönjük Szekeres Sándor Gábornak, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetőjének, hogy egy kicsit beszélt a fesztiválról, meg arról, hogy mennyire fontos a környezet nevelés.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És az előbb azt ígértem, hogy az ég felé emeljük majd a tekintetünket a rózsatövekről. Most az ég felé fordulunk Lovászi Péterrel, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának vezetőjével. És én nézem az eget, hát felhőt nem látok, de nagyon madarat sem. Szerintem ebben a hőségben ők is elbújnak.
Igen, a madarak is érzik a meleget és elbújnak. Tehát, hogyha valakit madarat szeretne látni, akkor leginkább kora reggel, hajnalban vagy este érdemes, mert azért vannak olyan fajok, mondjuk egy sallós fecskék, ilyenkor is a városban röpködnek és hallatják a hangjukat.
A fecskékről az elmúlt években sokat beszéltünk. Volt egy időszak, mikor nagyon rohamosan fogyott a fecskék létszáma, száma. Hogy vannak most a fecskék?
Madártani Egyesületnek van egy olyan programja, amiben a gyakori madaraknak az állomány nagyság változásait követjük, és innen tudtuk, hogy volt egy talán 40% körüli csökkenés a fecskéknél, molnár fecskénél, füsti fecskénél. Most úgy tűnik, hogy stabilizálódott a helyzet, hála Istennek. Itt is és több más madárfajnál, tehát akár a mezőgazdasági területeken élő madaraknál is hasonló.
Jó ezt hallani, mert akkor nem véletlenül, vagy nem volt hiába valahogy sokat beszéltünk erről. Ahogy érkezett az országjáró csapata ide Szeged Szőregre, nézegettem a villanyoszlopok tetejét. Gyerekkoromban kedves elfoglaltságom volt, hogyha utaztunk, akkor kerestem a gólyafészkeket, és ez valahogy úgy megmaradt a lelkemben. Én láttam most gólyafészkeket, és voltak benne gólyák is. Ők a meleget szerintem bírják, gondolom én, de lehet, hogy nagyon tévedek, még nem beszélgettem gólyával.
Igen. Ők eredetileg is sziklafalakon vagy nagy fákon költöttek, úgyhogy valószínűleg nem véletlen, hogy a villanyoszlopokat is megszokták, megszokják, még akár a Mediterráneumban, tehát Spanyolországban, Portugáliában is nagy feszültségű oszlopokon költ rengeteg, ott aztán tényleg meleg van. Ugye eleve a fehér szín segít nekik, de olyan is van, hogy a szülők hoznak vizet, és azt a fiókákra locsolják, és ezzel hűtik őket.
Árnyékot tartanak, ugye?
Árnyékot tartanak, igen, a piciknek a szülők.
Ilyen szép pillanat, az olyan szívet melengető látni a gondoskodást, még a madaraknál is, vagy az állatoknál is. És vissza egy kicsit magához, a nyárhoz, mert ugye ilyenkor, amikor már egy hete kitört a vakáció, akkor persze az első pihenés után jön a gondolat a szülők fejébe, hogy hát mégis valami élményt is kellene a gyerkőcnek adni. Hát gondolom a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is szervez táborokat, akár itt Szegeden vagy a környéken.
Országszerte is elég sok tábort szervez a Madártani Egyesület, akár a herpetológia két éltő hüllő témában is, nem csak madaraknál. Legtöbb helyen madárgyűrűző táborokat szervez az Egyesület, inkább a nagyobb középiskolás egyetemista korosztályának. Nálunk is a Szegedi Fehértón egy ilyen tábor indul hamarosan.
És hát ha már a tavat említette, akkor gondolom a halastavak környékén egy egészen más növény és állatvilág és madárvilág fogadja a természetkedvelőket. Tehát azért megint egy ilyen romantikus tüskevári élmény lehet.
Igen, az biztos, hogy a vizes élőhelyek oázist jelentenek, főleg itt lent a homokhátságon, a délalföldön, a melegben. Hogyha valahova az ember tényleg ki akar menni kirándulni, madarat nézni, akkor akár egy nagy széksósi madár rezervátum, Bihaj rezervátumra érdemes kimenni, ahol közelről meg lehet nézni a madarakat, egy mártei holtiszához érdemes lemenni, akár egy ladikozás, evezés közben lehet nézni a récéket, más madarakat, de itt akár az újszegedi Holtmaros is egy olyan célpont lehet, ahol kellemesebb az idő, mint a betonrengetegben.
A természeti táborok meg a környezetvédelmi táborozók jó helyzetben vannak, mert nekik ugye kínálják is ezeket a programokat. Én családanyaként, kirándulóként azt tapasztalom, hogy az ember megérkezik egy településre, akár legyen ez egy kisebb falu, akár a víz közel, a Tisza partja vagy bármi, nagyon nehéz olyan embereket találni, akik úgymond programszerűen kivisznek a vízre, nehéz megtalálni a kapcsolódást. Biztos, hogy ott vannak, csak hogy egyszerűen a turista vagy a pihenni vágyó család, ha nem készül fel előzetesen oda haza, hogy mit szeretne, meg hogy szeretne, akkor ott a helyszínen kevés információt kap. Kiket lehet megkeresni? Nemzeti parkot, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportját? Önök tudnak például akár vizitúrához is ötleteket adni, hogy kit keressünk, kit hívjunk? Tehát van ilyen fajta összefogás?
Nehéz téma, mert valóban egy nagyon komoly anyagi és megélhetési háttere van, tehát amíg helyben van egy pályázat, és megy az a 4-5 év fenntartási idő, akkor lehet. Én is találkoztam sok olyan helyen, Felső-Tiszán, hogy láttam a hirdetést az interneten, aztán nem találtam nyitva az adott helyet. Valószínűleg a nemzeti parkigazgatóságoknál elég sok információ elérhető, hiszen ők foglalkoznak is ökoturizmussal, csoportvezetéssel, barlang bemutatással és sok hasonló dologgal.
Akkor a Nemzeti Parkot is, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet madárgyűrűzés szempontjából keressék, ők is csinálnak táborokat országszerte. Lovászi Péter a helyi csoportvezetője volt most az országjáró vendége.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban most a csendes, nyugodt ég kémlelés után egy kicsit pihegünk már az árnyékban, mert hogy futócipőt húztak itt nagyon sokan ma reggel Szeged Szőregen. Domokos Istváni a szó.
Nagyon sokan álltak rajthoz itt a futóversenyen, a Rózsa futóversenyen, így hirdették már, 5. esztendeje tart ez a futóverseny minden egyes alkalommal, amikor a fesztivált megrendezik. Erről beszélgettünk Kuszár Lászlóval, a Szeged Szőreges elnökével, aki maga is futott, vagy csak nézte a futókat és ugye várta a rajtnál meg a célnál.
Hát igen, köszöntök én is mindenkit. Hát én nem futottam, mert én a szervezéssel ilyenkor is ugye a színpadon szoktam fent állni, és onnan koordinálni az eseményeket, elindítani a futókat a különböző távokon, és utána az eredményhirdetést is ugye én szoktam tartani.
Sokkal álltak rajthoz ebben a nagyon nagy melegben?
Igen, számomra is meglepő. 249 indulónk volt. Én azt gondolom, ez a családi futófesztiválzás, ez a meleghez képest nagyon-nagyon jó eredmény, szép szám.
Azért néztem a legkisebbeket, az óvisokat, az óvodásokat, ők hány kilométert tudtak lefutni?
Hát ők fél kilométert, 500 méteren szoktuk az óvisokat megmérettetni. Nagyon lelkesek, és mindig azt szoktam mondani, hogy ők szoktak a legtöbben lenni, hogy a helyi óvodák lelkesen gyűjtik a kis indulókat, és akkor ilyenkor kijönnek és futnak egy jót.
Azért néztem, hogy ilyen félmaratoni táv a leghosszabb, majd hogy nem?
Igen, a 21,1 kilométer a leghosszabb táv, utána a 10 a következő.
Bátorok ezek a futók, ugye, mert azért vállalkoznak egy ilyenre, és minél a győztesnek rózsakosorú?
Nem, hát különböző támogatóink által felajánlott ajándékokat kaptak, amellett ugye mindenki szár rózsát természetesen, és egy befutóérem és egy emlékplakett, ami minden befutónak vagy helyezetnek jár.
Itt a Monti Parkban azért a hétköznapokban is lehet futni, van itt egy ilyen futó rész, ami hát egy rekordtámpája?
Igen, ez egy rekordtámpája. Az a sajátossága, hogy ugye két távból áll tulajdonképpen, egy 800, és van egy kis kör, ami egy 400 méteres részt foglal.
És használják is az emberek, mert amikor itt a műsort készítettük elő, még annak idején egy jó pár héttel ezelőtt, akkor is futottak délelőtt.
Igen, és az volt egy kicsit ilyen megmosolyogtató reggel, amikor mi 6 órakor ideérkeztünk, akkor is már futottak, és a mi rendezvényünkön lévő hölgyek itt futottak a rekordtámpáján.
Beszéltem olyannal, mondta, hogy ő Szegedről jár ide ki futni, mert kellemes a környezet.
Igen, ez nagyon jó, mert hát kicsit dimbes, dombos is, valaki azt is szereti, ugye, hogy változatos a távok, vagy a környezet, a pálya nagyon jó.
És hogyha a Szeged szőlegeséhez átmegyünk egy pillanatra, akkor ott milyen szakosztályok működnek?
Hát jelenleg a Szeged szőleges judó és úszás szakosztályai működnek, de folyamatosan terve van a bővítés, ugye a kézilabda, foci és a hasonló sportágakkal is.
És miből jobb, a judóból vagy úszásból?
Hát azt gondolom, hogy mind a kettő teljesen jó.
Ez egy ilyen új egyesület még?
Ez 5 éve alakult, vagy hát alapítottam ugye ezt az egyesületet, és folyamatosan növünk és fejlődünk.
És hogy látja egyébként, hogy mennyire aktívak a fiatalok? Szóval a judó, akár mondjuk az úszás, vagy más sportágak, mennyire vállalkoznak ilyenre a mai fiatalok ebben az egyébként másfajta a világban, ahol ezek a számítógépek, kütyük, stb. Mások működnek?
Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatot mondok, nyilván valaki másképp látja. Nagyon-nagyon nehéz a fiatalokat mozgásra, és igazából azt látom, hogy kitartásra nevelni, mert ugye azt gondolom, hogy sport az a kitartásra is jár, hogy eljövök, edzek, rendszeresen mozgok, és ez a fiatalokból hiányzik egy kicsit.
Azért. Látom, ön is egy lelkes, mert az enélkül nem megy, ha nincsenek olyan lelkes emberek, vezetők, edzők, akkor talán nem is működik.
Ez így van, én közel 30 éve foglalkozom a judóval, az edzősködéssel, és ugye 5 éve csinálom a saját egyesületemet. Ezt másképp nem lehet, azt gondolom.
És mit lát, hogy a fiatalok, akik ott vannak önöknél, judóznak, sportolnak, ahhoz kell egyfajta kitartás, ez azért olyan hozadékkal jár, hogy mondjuk a hétköznapi teljesítményük más területen ott is tetten érhető?
Én azt gondolom, hogy igen, és nagyon-nagyon szoktam szeretni, amikor a szülőktől kapom a pozitív visszajelzést, hogy látszik a gyereknek a fejlődésén, hogy hozzánk kell, és nem csak a testi, hanem a szellemi fejlődés.
Eredményhirdetés a rózsafutásra megtörtént, már átadták az okleveleket?
Igen, átadtuk, ez sajnos a nagy meleg miatt egy párra nem várták már meg, de igen, megkapta mindenki a neki járó díjat.
Őre ismét lesz.
Így van.
Meleg ide, meleg oda.
Így van. Ezt szoktam mondani, hogy minden évben meleg van ezen a rendezvényen. Lehet, hogy most egy kicsit extrémek, de soha nem hidegben futunk.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Huszár Lászlónak, a Szeged szőlegese elnökének. Hallhatták, rózsafutással indult a nap itt a rózsa ünnepén.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Arról ma már volt szó egy mondat erejéig, hogy a rózsa ünnep sikeréhez a közösségek összefogása is kell, legyenek a rózsahölgyek, legyen a sportos csapat, vagy hát akár az önkormányzati szervező közösség, mert ahhoz, hogy egy esemény sikeres legyen, ahhoz nagyon sok ötlet kell, meg nagyon sok kéz kell, meg nagyon sok lelkes ember kell. Nagy Nóra érkezett meg hozzánk, ő Szőreg közösségfejlesztője. Hát gondolom, a rózsa ünnep ugye 26. alkalommal van, már megvannak az úgymond bejáratott kedvelt elemek, de mindig kell valami újdonságon gondolkodni, és ahhoz lelkes emberek kellenek, könnyű megszólítani a szőregieket, ha a rózsáról van szó?
igyekszünk mindenkit megszólítani, és az összes generációnak igyekszünk megfelelő programot biztosítani. Nagyon-nagyon nagy jelentőség van a rózsaünnepen a generációk megjelenésének, hiszen az időseknek a szívügye a rózsa, és ezt a lelkesedést próbáljuk a frissebb generációra átadni, bár egyre inkább csökkenő számot mutatnak a rózsatermesztők, de azért Szőreg mégiscsak a rózsa hazája.
És ennek a generációs átadásnak akár a rózsaherceg, rózsahercegnő választás is jó példa lehet, ahol az unokákat lehet benevezni hercegnőnek vagy hercegnek, és hát ezért azt gondolom, akkor az egész család, az több generáció magáénak érzi az eseményt.
Így van, gyakorlatilag egész generációk szoktak megjelenni a programjainkon, minden generáció képviselteti magát, és minden generáció elfoglaltságát és szórakozását igyekszünk biztosítani a rendezvényen.
Hát a mai nap főszereplője nyilvánvalóan a rózsa, de van, amikor az almáspite a főszereplő egy-egy eseményen, és akkor most Nóra arca mosolyra húzódott.
Igen, volt már olyan rendezvényünk, ahol konkrétan almáspitevő versenyünk volt. Nagyon-nagyon lelkes volt az összes jelentkező, és ott is nagyon érdekes volt, hogy minden generáció képviseltette magát, gyermekektől a nagyszülőkig, úgyhogy mindenki élvezte a versenyt.
Hogyan jönnek az ötletek? A szőregiek jönnek egy idő után, mernek ötleteket adni, hogy olyan jó lenne, nem tudom, akár egy bogrács főzőverseny, vagy akár egy futóverseny, vagy bármi más, tehát hogy mernek ötletekkel előállni?
Abszolút nyitottak vagyunk a szőregi javaslatokra, és szoktunk is erről a közösségben beszélgetni, szoktunk foglalkozásokat tartani ezzel kapcsolatban, mi az az újdonság, és mi az, ami megszólítaná, ami érdekelné a közösséget, és ami érdeklődésre mutat számot. Nagyon-nagyon sok ötlet szokott érkezni, természetesen igyekszünk ezeket megvalósítani, nyilván a lehetőségeinkhez képest.
Mi az, ami a legsikeresebb mostanság? Gondolom, itt a nyár esték, amikor lemegy ez a hőség, az egy jó pillanat, mert akkor az emberek úgy kivágynak újra, kirajzanak a természetbe, és ez a park, a Monti Park, ez egy jó helyszín.
Ez egy tökéletes rendezvényhelyszín, az egyik legnagyobb sztárunk a esti filmvetítés. Gyakorlatilag 250-300-400 látogató is kiszokott érkezni az esti filmvetítéseinkre, ahol gyakorlatilag a generációk ugyancsak összekapcsolódnak. Az egyik legsikeresebb filmünk a Futni mentem volt, ami tavaly nagyon nagy siker volt. Minden generáció részt vett rajta, mindenki képviseltette magát, és ehhez kapcsolódott egy sportcipőversenyünk, aki a sportcipőjét magával hozta. Az egy külön versenyen vett részt, és értékes ajándékokat nyert ezzel. De hát mindenki nyert, mert egy szuper estét eltöltött a Monti Parkban, a közösségben.
Biztos vagyok benne, hogy akkor a szőregiek, Szeged szőregiek olyan futósak, mert hát ebbe a hőségbe is futottak ma reggel itt a rózsafutáson, ugye erről is szó volt az előbb, és hát persze a film apropóján sokan tudtak cipőt hozni, edzőcipőt. Mi az, ami leginkább az ön szívének kedves? Melyik az a rendezvény, amit úgy mindig évről évre nagyon vár, és akkor úgy szereti összefogni a csapat? Vagy már esetleg a jövő éven gondolkodik, hogy jövőre lehet, hogy egy ilyesmit is kéne rendezni, szervezni, tehát hogy formálódnak az ötletek.
Hát a legnagyobb ünnepünk mindig a rózsa ünnep, és igyekszünk azt mindig feltölteni újabb és újabb programelemekkel, de nekem gyakorlatilag nagy kedvenceim a kis rendezvények, ahol kisebb csoportokat, kisebb létszámban meg tudunk beszélni. Az egyik nagy kedvencem volt például a női létről és a női kihívás sokról volt beszélgetésünk, ahol nagyon-nagyon nyitottak voltak a résztvevők, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb problémákról beszéltünk, amiről a mostani időszakban talán érdemes is egyre többet beszélni.
Ha választani kell, milyen színű rózsát választ Nóra magának?
Köszönöm, nekem rengeteg van.
De... Na nem adom oda, ennek én örülök, hogy itt van, csak hogy mit választan a virtuálisan?
Akkor én egy gyönyörű vajszínű rózsát választanék hosszú szárra.
Gyönyörű szépek a szőregi rózsák. Azért adunk az rózsából önnek is. Köszönjük, hogy hoztak nekünk is. Nagyon szépen köszönjük Nagy Nórának, Szőreg közösségfejlesztőjének, hogy a generációk összefogásáról beszélt az országjáróban.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifre Szilvia vagyok. Fényes csizmák, libbenő szoknyák, hegyke kalapok, rózsás arcok lendülettel járják, szívből dalolják a hat te tudnád táncszonda ifjú néptáncosai, a rózsaünnep hangulatát is színesítik, hamarosan hozzánk is eltáncolnak, majd kislapát, minigerebje, apró szorgos kezek, a kertészeti alapismereteket már óvodáskorban érdemes a gyermekek fejében és a szívében is elplantálni, már is egy óvi kertben is körbenézünk, és mesélő tárgyak egy különleges rózsás gyűjtemény kincsei. Itt a folytatásban Szőregre hívjuk ma önöket a rózsaünnep apropóján. Tartsanak az országjáróval 4-6-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. A hőséget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett és meleg levegőt szív el a Szaharából. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket, Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a melegrekord, és Európa más régióiban is megviselte az emberek egészségét a kiugróan magas hőmérséklet. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen 41-42 fokot is jósoltak. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test népégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon az árnyékban légkondicionált helyiségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu/hőség oldalon is lehet tájékozódni, folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőség komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Nekik a tárcavezető azt javasolja, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról. Egyebek mellett a járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi gyakor lótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszincendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmény nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Az utakról erős a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé, az M0-ás autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Folytatódik tehát a kánikula, országszerte süt a nap, elvétve van néhol néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
Műsorajánlat.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége Takács Tamás.
Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van ennyi, jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Oda nézek a...
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komoly.
Az utolsó hős.
Száz aranyat ír a fejed.
A meg a dicső.
Akit az ellenség fenyeget.
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyönyörűen!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentjes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjárom a Szegedszőregre hívogatja önöket, itt vagyunk a rózsa ünnepen, és hát csodálatos virágzó rózsák a termesztőknél, virágzó rózsák a vázában, és virágos népviselet. Domokos István a szó.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Táncra fakadunk, bár ebben a nagy melegben nem biztos, hogy szerencsé, de a szavak elejével ezt mindenféleképpen megtesszük itt a folytatásban. Érkezett hozzánk Számfira nagy Zita és kedves párja Számfira Máté, akik néptáncosok, néptáncos pár. Egy párt alkotnak a Ha te tudnád tánctanoda és a Szőregi Rezegők néptánc csoport vezetői, jól mondom?
Igen, igen, szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. A Ha te tudnád tánctanoda egyik csoportja a Szőregi Rezegők. 4 gyermekcsoport és 2 felnőtt csoporttal működünk, immár 7 éve.
És ennek a gondolata annak idején hogyan jött, hogy alakítsunk egy tánccsoportot, mert jó lenne az?
Igazából abból kiindul, hogy mi is aktív táncosok voltunk, és ugye ebből igen hamar ki lehet öregedni ebből a műfajból, a táncos műfajból, és az oktatás, az a szívügyünk és a tanítás, és ez hozta létre azt az ötletet, hogy saját csoportot alkossunk.
Hát nem akartak kitáncolni mindebből, mert szívük közepe ez önnél, például az ital néptánc az hogyan kezdődött? Az első lépéseket mikor tette meg, a tánc lépéseket?
Az első lépéseket Solcent Imrén, ott születtem, ott éltem egészen középiskolás koromig, és a szüleim jelenleg is ott laknak, ott táncoltam először általános iskolás koromba, és ott megfertőzöttem a néptánccal, a népzenével, a népi ének szeretetével, és aztán, amikor elkerültem középiskolába, illetve egyetemre, ott is kerestem azokat a közösségeket, ahova csatlakozhatok.
És Máténál hogy alakult? Mikor húzott először táncos csizmát? Ez box csizma egyébként?
Igen, igen, ez egy teljesen bőrcsizma, egy kemény szárú csizma. Én általános iskola második osztályos koromban ismerkedtem meg a néptánccal a Mezőberényben, Szabó házaspárnak köszönhetően, és ez végig is kísérte az összes tanulmányomat, hiszen középiskolai tanulmányaimat is táncos irányba folytattam.
Mivel ez egy rádió, a hangok segítségével próbáljuk leírni, hogy ki hogyan néz ki. Hát egy lajbé, ugye a táncos csizma, egy fehér ing, és ami nagyon fontos ott a kalap, de ami még ennél is fontosabb, az a bajusz. Ez milyen bajusz?
Hát ez egy sajátos bajusz, mert én föl szoktam nyírni az oldalát, alávágok a bajszomnak, és így sokkal szebben ki lehet pödörni.
Ez a pödrés azért nem semmiért. Minden reggel ki kell így szépen fenni, vagy hogy mondják így szakkifejezésileg?
Én úgy gondolom, hogy pödrés.
Pödrés.
Minden reggel természetesen, és ki is kell fésülni.
Milyen jól áll a bajusz, ugye?
Igen.
Kérdezem Zitát, ön a férfeleség?
Igen, igen, és igen, valóban nagyon jól áll neki a bajusz.
Ritka egyébként ilyen fiatal ember ilyen szép bajusszal, kackiás bajusszal.
Igen, bár a néptáncosok között egyébként ez nem ritka, mert gyakran és szívesen viselik, és jól is áll nekik.
Hát én mondtam Máténak, hogy jó lenne, hogy elindulna egy bajusz versenyen, de azt mondta, hogy még várni kell azzal, igaz?
Természetesen még szerintem meg kell ahhoz érni, hogy én elinduljak egy bajusz versenyen.
Na és akkor a táncról van szó, táncoktatás minden korosztály?
Igen, egészen óvodás kortól nyugdíjas korosztályig oktatunk néptáncot. Az oktatás mellett táncházakat, táborokat is szervezünk, illetve koreografálunk, előadásokat rendezünk. Pont tegnap volt egy műsorunk, Bartók Béla Csodálatos Mandarin című művét kortárs néptánc előadással mutattuk be Mórahalmon.
És hogy látják, hogy a fiatalok a táncra mennyire fogékonyak, az ilyen táncra, a népi táncra, a hagyomány megélésére, ilyenféle formában?
Szerintem reneszánszát éli most ez a műfaj, és igen, sokan kezdik el már gyerekkorban is a táncot, nem idegen tőlük, és nem félnek tőle. A felnőtt korosztályban pedig kivált kép nagyon trendi most szerintem elkezdeni táncolni felnőtt fejjel, mert azért valljuk őszintén ez egy közösségi lét, és szerintem sok személynek, sok embernek, leginkább a pandémiás időszakot követően szüksége van a közösséghez tartozni, és ezek a táncos közösségek pedig abszolút elfogadóak, és mindenki számára nyitottak.
És hol szoktak fellépni? Ugye elkezdik az első lépéseket, van több csoport, bemutatkozási lehetőségük is van?
Igen, szerencsére van, itt Szeged szerte is nagyon szívesen megyünk fellépni, illetve a mai nap folyamán itt a Szőregi Rózsa ünnepen is fellépünk, minden évben meghívást kapunk, és ezt nagyon szívesen el is fogadjuk, és most is gyerekek és felnőttek is jönnek a tanodából, és egy közös kis műsort fogunk adni Patyi Zoltán népzenésszel.
Máté viseletéről már beszéltünk, de Zita hogyan érkezett? Ez is helybeli viselet? Nagyon szép.
Igen, rajtam tápélyi viselet látható.
Ez ilyen rózsaszínes és rózsás.
Igen, nagyon szerették a virágmotívumokat, a kötényemen apró virágok, csíkok, illetve a szoknyámon, a felső szoknyámon nagy virágmotívumok láthatóak. Én szeretem a rózsaszínt. Egyébként már lassan a korom nem fogja megengedni, de még azért.
Ilyet nem mondja, egy fiatal hölgyről, asszonyról van szó.
De még azért belefér. Nagyon szerették az élénk színeket, a kéket is, a zöldet is, a rózsaszínt szint is, úgyhogy bátran használták a mintákat és a virágmotívumokat a viseleteiken. Rajtam van egy blúz, egy virágos felsőszoknya, illetve egy keskeny kötő.
Aminek... Bekötött fejjel nem lehet sokáig rózsaszint használni?
Hát ugye akik már megházasodtak, ők mind bekötött fejjel. Hát,
vagy ugye itt Zitán is van egy kendő, de van kötve a feje.
Így van, rajtam is egy színben a viseletemhez passzoló kendő látható, egy sejemkendő, és hát igen, egy idő után már azért szerették a sötétebb színeket, ahogy az életkorukban előre haladtak, viszont egyébként az olvasható a tápélyi monográfiában, hogy a tápélyi nők és asszonyok, amit összegyűjtöttek házasodásig viseleteket, ők azokat hordták életük végéig, tehát igazából akár még belefért sokáig a világos színű ruha is.
És Zitának hány viselete van otthon? Hányféle?
Elég sokféle van. Szerencsére vannak a saját viseleteim, amiket csak én hordok, illetve a tanoda viseletei is nálunk vannak, úgyhogy nagyon sokféle viselet megtalálható, kis Magyarország, illetve erdélyi viseletek
is. És Máté mutat a cipelője felé, az is én nem, ugye takarás a szoknyából, most már látom, hát csodálatos, ez valami szegedi?
Ez egy szegedi papucs.
Szerintem egy 30 pár szegedi papucsunk van otthon.
És mondta, hogy Sallai, ugye, igen, mert az utolsó közül van a papucskészítő közül ő az.
Igen, Sallai cipész.
Saját lábra készítette.
Így van, a Sallai házaspár készítette a papucsomat, és ez egy fehérje, egy papucs, pipacs, búzavirág, búzakalász motivumok láthatók rajta, a gyönyörű kézzel hímzett.
Az eljegyzésre kapta.
Még egyszer, bocsánat.
Egy papucsnak nevezik ezt, az eljegyzéskor kapta tőlem Zita ezt a papucsot.
Azért ez nagyon komoly, és fordítva, ön mit adott Máténak?
Igen, a szívemet.
Az a legfontosabb egyébként.
Keszkenőt szokás adni ilyenkor.
Azért nagyon szép lett ez az esküvő. Nagyon romantikus, gondolom én. Most itt egy kicsit eltértünk a tárgytól, de azért ez is lényege annak a milliónek, amit önök ugye próbálnak megteremteni, megélni, mert akik mondjuk táncolnak, most önöknél kicsik, felnőnek, férjhez mennek, házasodnak, lehet, hogy akkor ilyenféle formában akarnak majd házasodni.
Persze, természetes. Hát a tánc oktatás mellett azért elengedhetetlen a néprajzi gyűjtés is, és igyekszünk azért itt a helyi hagyományokat is felkutatni. Kiskundorozsmény cigányság táncával sokat foglalkoztunk, a szegedi viselettel ez itt a mélyebben foglalkozott, és hát nem mellesleg ugye itt Szőregen, a szőregi kultúrával, a szőregi hagyományokkal is foglalkozunk, hiszen a doktori mestermunkámnak is részese lesz, és érinteni fogja a szőregi kultúra.
Ha csak egy-egy mondatban itt befejezésről kellene arra a kérdésre válaszolni, hogy mit jelent önöknek a tánc, akkor mit tudnak elmondani?
Az életet.
Igen, életformát.
Köszönjük szépen, jó volt önökkel beszélgetni, én megmondom őszintén, még azt is elfelejtettem, hogy körülbelül olyan 35 fok lehet, mert annyira magukkal rántottak, és figyeltem arra, hogy mit mondanak, miért olyan fontos a hagyomány, a múlt megélése, amit önök saját maguk is megtettek. Vendégünk volt itt az országjáróban Számfira Nagy Zita és párja Számfira Máté, néptáncos házaspárról van szó, a Ha te tudnád néptánc tanoda és a szőregi rezgők néptánc csoport vezetői.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A néptáncosoknál is vannak apró cseprő lábak, akik már ropják. Hát a folytatásban is a gyerekekről beszélgetünk. Körösiné Csiszár Anita érkezett meg, a szegedi Óvi Magyar utcai óvodájának tagintézmény vezetője. Csodás rózsás rajzokkal érkezett. Hát már az óvisok is tudják, hogy Szőregen, ahol ők születtek, vagy laknak, vagy élnek, a rózsa mindenkié.
Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát mindenképpen ezt próbáljuk azért belőlük is beléjük nevelni, hogy azért a hagyományőrzés nagyon fontos az ő számukra is, és ezt képviseljük, mint szőregi óvodaként. Nagyon sok rózsával rendelkezünk.
Szóvi előtt vannak rózsák, azt mondta nekem büszkélkedve, vagy önök még az a régi hagyományos óvoda, ahol még a rózsatő ott van az óvoda előtt.
Így van. Próbáltam visszaidézni ugye a dátumot, ha jól emlékszem, 2003-ban kaptunk kb. 100 tő rózsát, amit elültettünk az óvoda előtt szülők és az alkalmazotti közösség segítségével, és ez a mai napig részletben azért még megvannak és virágoznak, úgyhogy, és ők evel díszítik természetesen az óvodánk előtt azért az utcát, úgyhogy vigyázzunk, ápoljuk őket mindenképpen.
De ha nem a rózsakertben, akkor az óvi kertben azért serénykednek a picik, vannak kislapátok, kisgerebjék, ültetgetnek mi mindent, akár kis paradicsomtöveket, palántákat?
Így van, pontosan. Van három, minden csoportnak van egy-egy kis kertecskéje, most jelen pillanatban koktélparadicsomjaink lesznek, úgyhogy hogy elültettük, gondozzuk, locsoljuk, kapálgatjuk, úgyhogy próbálkozunk azért mindenképpen megteremteni a lehetőséget, hogy a gyerekek kapcsolódjanak így a környezethez.
Mert hogy önök zöld óvoda.
Így van. Harmadik alkalommal nyertük el a zöld óvoda címet, és erre nagyon büszkék vagyunk. Emellett madárbarát óvoda is vagyunk, biztonságos óvoda is, és idén megpályáztuk az állatbarát óvoda címet is. Úgyhogy mindenképpen a környezetvédelemmel elkötelezettek vagyunk.
Ez azt jelenti, hogy ha állatbarát óvoda címet birtokolják, hogy lehet, hogy van halacska, vagy nem tudom, béka valamelyik óvoda csoportba, óvodai csoportba?
Volt rá példa, így van, teknősünk is volt, meg aranyhalaink is voltak, hát ők is azért egy idő után előregszenek, úgy
elnőttek, ugye?
Így van, és kirepültek az óvodából, és kiúztak, úgyhogy most jelen pillanatban éppen semmilyen állatunk nincsen, viszont nagyon szeretjük a kutyákat, cicákat, és ezzel, amikor állatvédelmi nap van, találkozhatnak a gyerekek, behozhatják a kedvenceiket, esetleg megmutathatják a többieknek.
És hát nagyon fontos, hogy a rózsa ünnephez különféle fellépésekkel is kapcsolódnak. Itt mi a Monty Parkban vagyunk, ugye a színpad egy kicsit tőlünk távolabb van, de hallottam a zenét, amire az óvisok táncot lejtettek.
Igen, nem olyan régen volt az Alma együttes zenéjére táncoltak a kis óvodásaink. Minden évben igyekszünk valami újdonsággal fellépni azért, és megmutatni magunkat, hogy milyen ügyesek a gyerekek, és az óvónénik nagyon szépen felkészítik őket ilyen kis táncokkal, versekkel, dalokkal, mikor milyen hangulatban sikerül esetleg ezt megvalósítanunk.
Egy fél mondattal már szó esett a rózsaherceg, meg rózsahercegnő választás, ugye óvodás, illetve kisiskolás, tehát mindenféleképpen gyermekkorú fiúk és lányok lehetnek rózsahercegek, meg rózsahercegnők. Vannak az óvisai között, akik valaha voltak, vagy akár idén versenyeznek ezért a szép címért? Beszélünk majd erről a délutáni műsor részben is, de vannak ilyen óvisai?
Vannak, igen, természetesen vannak, meg voltak is, meg gondolom, hogy lesznek is, úgyhogy bízom benne. Megmondom, szintén egyébként, hogy szöregiként igazából saját élményeim is vannak, mert hogy az én saját lányom is volt rózsahercegnő, úgyhogy...
Akkor jó olyan kérdeztem, hát ez valahogy itt azért benne van a családok benne. Történetében a rózsa.
Benne, így van, is szocializálódtak a gyerekeink, úgyhogy akár a kolléganőimnek a gyermeke is. Kicsit visszanézegettem a fényképeket, és például kis babahordozóba vittük magunkkal a saját gyermekeinket is a felvonulásra, úgyhogy mindenképpen benne voltunk ennek a sűrűjében.
Akkor nevelgessék a rózsabimbókat úgy, hogy a szőregi rózsa kultusza hagyománya ne vesszen el, nyilván nagy felelősség, meg szép feladat is, nehéz feladat is. Körösiné Csiszér Anita tagintézmény vezető óvodapedagógus volt az országjáró vendége.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Rózsa mindenhol, különleges tárgyak gyűjteménye, Domokos Istváné a szó.
Mondhatni, hogy rózsás a hangulatunk itt Szőregen ebben a nagy melegben, és a rózsáink sem hervadnak, szerencsére próbáljuk itt spriccolni vízzel, lelket önteni beléjük. A folytatásban érkezett hozzánk két rózsahölgy, kezicsókolom, Bányai Istváné Marika, és kedves lánya Bányai Ildikó, és hát ilyen szépen rózsásan öltöztek.
Igen, jó napot kívánok. Ez a forma ruhánk, ha ezt így lehet mondani.
A rózsa hölgyek forma ruhája?
Így van, így van. Ez az ünnepi ruhánk.
És mikor alakultak a rózsa hölgyek itt Szőregen, vagy egyáltalán miért?
2004-ben alakult Szőregen a rózsa hölgyek rendje, és a rózsa ünnepünket 25 éve gyönyörűen megünnepeltük. A megálmodója a rózsa hölgyek rendjének az az aktív közösség Makó Mária hozta életre, és segítségül társul támogattuk, hiszen a rózsatermesztésből éltünk a legtöbbünk, és a rózsa szeretete összeköt minket.
De a családon belül annak idején hogyan kezdtek el rózsával foglalkozni, vagy miért? Mert valahol barackot termesztettek itt meg rózsát?
Igen, igen, igen. Így volt a Tiszamaros szög, az a terület, Szőreg Deszk Szent Iván kübekháza, ahol a legoptimálisabb a talaj a rózsa termesztése, tehát a gyümölcsfa meg a gyümölcs termesztés mellett itt Szőreg és környéke erről híresült el, megélhetési forma volt, családjaink csinálták.
Nehéz mesterség rózsát termeszteni?
Igen, igen, ez a kérdés komoly, mert ezt egyedül nem lehet csak két kezi munkával előállítani. Ehhez nincs csak a szemzéshez, gépesítése, robottechnika, tehát amikor most 35 fokot érünk meg a rózsaföldbe, a szemzők legalább 10-szer többet. Tehát komoly fizikai megterhelést ad.
És Ildikó, mi az, amit önöknél itt ugye rózsahölgyeknél lehet tudni, tanulni?
Hát mindenképpen a hagyománya a legfontosabb. Mi azért jöttünk létre, hogy hagyományt őrizzünk. A rózsa szeretete mellett, a rózsa, mint kultúra, hungarikum, ugye évekkel ezelőtt hungarikum lett nyilvánítva, tehát ebből adódóan nekünk ez a legfontosabb feladatunk. Már nem a tanulás, hanem a hagyományőrzés.
És nem jöttek üres kézzel, sok-sok minden van itt. Mi rózsa, tea lehet ez?
Igen, szeretnénk önöket.
Rózsa szirommal.
Igen, gondoljuk, hogy jó esik ebbe a melegbe. A rózsaszobában egy gyönyörű gyűjteményünk van, és azt gondoltuk, hogy nem hozzuk hiába, hanem amiket készíteni lehet rózsából, egy pici ízelítőt szeretnénk önökkel megkóstolni.
Látom, van rózsalekvár, rózsadzsem.
Igen, rózsadzsem.
És milyen fantasztikus az illata.
Igen, köszönöm. Illatos rózsából, ez nem véletlen, és egy kuriózum különlegesség.
De ezek az edények, ugye ez a kiöntő, meg kis csuporkák, csészék, kancsók, maguk is világosak, rózsamintások.
Igen, mindegyike a Rózsa Múzeum gyűjteménye, és ezt a közösségünk, amikor életre hoztuk a rózsahölgyek rendjét, családok generációkon át a féltve őrzött kincseiket hozták és bízták ránk, és ezek szinte mindegyike egy-egy család emlékét őrzi, és ezt a hagyományt mi tiszteljük. Termesztő edényeink vannak, rengetegféle dolog a Rózsa Múzeumunkban. Tulajdonképpen mi egy kis ékszerdobozként éljük meg, és így mutatjuk be az ide látogatóknak.
De honnan van ez a sok-sok rózsás dolog, akár kiöntő, váza, rózsamintával, sőt, látok itt terítőt is, igen. Sőt, szalvétot.
Igen, ez mindegyike adomány. Kaptuk, hogy megőrizzük és bemutassuk a család féltve őrzött emlékeit, a szőregi emberek bízták ránk ezt a gyönyörű dolgokat, szülőről, nagyszülőről és bemutatási eszközként, hogy gyönyörködhessenek benne az ide látogatók.
Mondja ezt Marika, ugye az édesanyja, mert hogy itt áll Ildikó, és azért ez komoly felelősség azért, ugye anyukát hallgatni az édesanyját, mert szóval együtt dolgozva nagyon sok mindent megtanult tőle.
Ez így igaz, és az az igazság, hogy nem csak komoly felelősség, hanem komoly kihívás is, mert édesanyám 80. évébe fog jövőre lépni, és még mindig úgy pörök, hogy alig győzzük utána a lépéseket tartani.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, hoztak nekünk rózsás italokat hűtve, köszönjük, megkóstoljuk, és akkor minden jót kívánok, és akkor kitartást, köszönjük, kezdjük sokkal a minden jót.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban még mindig virágok, meg virágzó kertek. Kollár Lipai Erika érkezett meg hozzánk. Az önök kertjében van rózsa, vagy önöknél nincs rózsa?
Természetesen van rózsa.
Van rózsa, mert ugye Szeged-Szőregen azért a rózsa az dukál, de ön legszívesebben másfajta virágokkal is szívesen foglalkozik, ívelőkkel. Mi az, ami mondjuk leginkább virít most ezekben a napokban az ön kertjében?
A sásliliomok, az íriszek már elvirágzottak, echináciák, kúpvirágok, mexikói kalap.
Mexikói kalap? Ez egy virág?
Ez egy virág, igen, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon szárazságtűrő, és egész nyáron virágzik. Ilyenkor kezd el virágozni, és egészen őszig a fagyokig.
Hát ebben a hőségben biztos, hogy ők jól érzik magukat, a mexikói kalapok, mi kevésbé, de hát azért beszélgessünk a folytatásban is arról, hogy a kert azért egy hűspont lehet a napban, bár most már leginkább hajnalban, meg késő délután, kora este lehet leginkább kimenni és kertészkedni ebben a hőségben. Mi az, amit most kell tenni a kertben, hogy mindig szép legyen?
Mulcsozni mindenképpen, talajtakarás nagyon fontos, és érdemes fákat, cserjéket is ültetni, hogy az árnyék meg legyen, mert azért hát ez fontos, mert nagyon nehezen bírják most már ezek a növények, habár én 3 évvel ezelőtt belekezdtem egy kísérletbe, ahol létrehoztam egy napfényes virágágyásnak neveztem el, egy kör alakú virágágyás, ahol egész nap odasüt a nap. És mindenféle növényt ültettem bele, kísérletképpen, hogy mit bírnak, kevés locsolással, viszont talajtakarással. Ők árnyékot nem kapnak, nagyon-nagyon jól vizsgázik ez a kert.
Tehát a mulcsolás az nem csak a gaz ellen nagyon jó, hanem az ellen, hogy visszatartsa a talajban a vizet.
És az, igen, és azokat a növények, amiket az elé felsoroltam, azok mind most virágoznak, és egész nyáron, és igazából, amit oda kiválogattam növényeket, egy sem pusztult el, mind megmaradt.
Erika kertész?
Nem hobbi kertész, de nagyon lelkes.
Nagyon lelkes, ugye ezt mondták itt többen is, hogy hát Erikával érdemes beszélgetni, meg érdemes a kertjébe bekukkantani, mert hogy nagyon különleges, ahogy bánik a növényekkel, virágokkal, még a házi rendbe is beírja, hogy mikor, hol szabad kaszálni a kedves férjének.
Igen, mert olyan szerencsés lettem, hogy lett egy vadvirágos kertem, ahol elszaporodott a kígyószisz, ami ugye gyógynövény, és egy egész telepet hozott létre, és ott megtiltottam a kaszálást. Található még ott lándzsánsúti fű, cickafark, tejoltógajaj, amit mind a szél hordta oda a magot, és így magától alakult ki, és azért úgy gondoltam, hogy akkor ezt a területet megvédjük, és ott nem szabad kaszálni.
A családjával azért ott volt a kertészkedés hagyománya? Tehát volt, vagy van mire visszaemlékezni, hogy édesanyja, nagymamája esetleg gondozott virágokat, gyógynövényeket?
Igen, a nagymamámnak nagyon szép kertje volt, és ugye mindig láttam, hogy ő kertészkedik, locsolja, gondozza őket, és igazából ez olyan kamaszkoromban lett egy ilyen kattanás, és onnantól kezdve, de én úgy gondolom, hogy az, amit gyerekkorban az ember lát, és magába szív, az egy idő után átvált, és ő is gyakorolni fogja ezt a dolgot.
Biztos vagyok benne, hogy csodálatos a kertje Kollár Lipai Erikának, és hogyha most hazamegy, akkor még nem veszi elő a locsolókannát, ma csak este a hűvösbe, ugye?
mindenképpen csak este vagy hajnalban.
Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és hát van a rózsán kívül más csodálatos virág itt Szeged Szőregen. Erről beszélgetünk Kollár Lipa Erika, lelkes hobbi kertésszel. Van a folytatásban. Rózsalekvár, rózsazelé, rózsazelé, rózsabársonyba forgatott bombon sültek, akár rózsafűszersóval is bolondítva, és hűsítő gyümölcslevesek rózsauszája. Szóval már is az ehető virágokkal is foglalatoskodunk, ami lehet rózsa. És kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Szeged Szőregen az országjáró kincses ládájába. Tartsanak ma is az országjáróval, Szőregre hívogatjuk Önöket a rózsa hazájába. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Cegléd.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Európa szerte tombol a hőség, itthon harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az egészségügyi miniszter arra hívja fel a szabadtéri tömegrendezvényekre készülők figyelmét, hogy a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák majd. Országszerte süt, tehát a nap, elvétve van néhol néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincses ládaim már 8. éve járja velünk az országot. Mindenhova elvisszük magunkkal, ha ilyen az hazai műsor, vagy külhomba érkezik az országjáró csapata, mert szeretnénk, hogy mindenki, az az adott település, ahol a műsor megfordul, elhelyezzen bele egy értéket. Akár egy olyan tárgyat, amely egy kicsit róla beszél, róla árulkodik, és az országjáró következő műsor helyszínén egy kicsit vissza is nézünk az előző állomáshelyünkre. Múlt szombaton az országjáró Szolnokról jelentkezett, ahol egy igen különleges, erre az alkalomra készített gombot formáló emlékérem került az országjáró kincsesládába, amit Debreceni Ildikó jelmeztervező helyezett el a kincsesládánkba. Azzal az üzenettel, hogy ahogy egyetlen gomb összetartja a ruhát, úgy fogja össze a kultúra egész nemzetünket. Hát erre a különleges kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Szőregre, a rózsaünnepre, amit kollégám Domokos István már is átad.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia, itt van mellettünk az országjáró kincsesláda, és itt áll Avramov András, önkormányzati, térségi önkormányzati képviselő, szép napot kívánok. Ön sem érkezett üres kézzel, mert hogy hozott egy ajándékot, sőt kettőt is az országjáró kincses ládába, amit tovább viszünk a műsor következő helyszínére. Mi lesz ez?
Két ajándékkal érkeztem, ugye az egyik az a Szőregi Rózsa ünnepnek egy ilyen kis köszönő tálja, amit minden fellépőnknek odadunk. Ez az egyik ajándékunk, és a másik ajándékunk pedig egy szegedi pincészetnek a Rózsa Rozé nevezetű bora. Ebben az a különlegesség, hogy ez a pincészet szegedi nevezetességekről nevezte el az idei bor kollekcióját, és a szőregi rózsát méltónak tartotta arra, hogy névadója lehessen az egyik különleges rozéjuknak, tehát ezt mi nagy szeretettel küldjük tovább ezzel az országjárásra, és bízunk benne, hogy nagyon jó helyre kerül, és messze viszi Szeged és Szőreg hírnevét.
Gázboldog házára megy a műsor tovább, oda visszük, és egyébként itt a rózsa ünnepén vagyunk, az önök számára ez a mai nap nagyon is ünnep, ezt hogy ünneplik meg? Tehát a szívükben azt látom, hogy mindenki boldog, vidám, de milyen programok vannak?
Alapvetően közösségi programokra helyezzük a hangsúlyt, hiszen ebben a rózsa ünnep az egy olyan alkalom, amikor egyrészt Szőreg megmutatkozik és bemutatkozik, másrészt pedig mi is egy pillanatra megállunk abban a munkában, amit most már közel 150 éve végeznek a szőregi rózsatermesztők. Ez egy nagyon gyönyörű, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal rendelkező munka, és hát most kezdődik a csúcs szezon, hiszen a szemzési időszak következik a mi munkánkban, amikor tehát a tűző napon egyesével lehajolunk minden egyes rózsatőhöz, és ugye kevesen ismerik azt a dolgot, hogy mi 3 éven keresztül gondozzuk azokat a rózsatöveket, amit majd a végül valakinek a kertjét fogja díszíteni. Egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki nagy rózsatermesztő volt és komoly szaktekintély volt, az ő mondását engedjék meg, hogy idézzem. Ő azt mondta, hogy egy rózsatőhöz több mint 40-szer kell lehajolnia egy valakinek ahhoz, hogy abból a végén termék legyen.
Akkor ez sokkal derekat próbáló, hajlott hátat próbáló, mint mondjuk a szőlészek is mondják, hogy a szőlőültetvényben az is hajlott hátat kíván, hát akkor a rózsa meg még inkább, és még ott a töv is.
Így van, tehát nincsen rózsa töv is nélkül, ez a kedvelt, vagy sokat használt magyar közmondás. Mi egyébként a rózsa tövisét egy gyönyörű virág kellékének tartjuk, és megtanultuk azt, hogy ne szúrjon bennünket.
Szőregen vagyunk, ugye Szőreg rózsa ünnep, de a hétköznapokban mennyire rózsás itt az élet?
Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy rózsás az élet, hiszen azért mégiscsak a Dél-Alföld egy gyönyörű városának vagyunk, egy kertvárosias városrésze.
Ez Szeged,
így van, és ugye Szeged egy gyönyörű fesztiválváros. Szokták ugye mondani azt, hogy 2100 napsütéses órával a napfény városa, és hát a mai nap is mutatja, hogy bizony-bizony a napfény városa. A szőregi közösség egy igazán összetartó közösség, nagyon-nagyon sokfélék, sokszínűek vagyunk, de ez adja igazán azt az erőt, azt az egyéniséget, ami ugye a mindennapokban előre lendíti ezt a városrészt.
Az kiderült számomra, hogy a szőregieknek megvan a saját szőregi tudatuk, identitásuk, ugye ragaszkodnak itt a gyökerekhez, ami nagyon-nagyon helyes, de az is igaz, hogy Szőreg a Szeged kertvárosa, tehát nagyon sokan kiköltöztek ide, itt építkeztek.
Így van, tehát 1973-ban csatlakozott Szeged Szőreghez.
Mi ezt mondták össze?
Hát mi ezt így mondjuk, hogy Szeged hozzá csatlakozott Szőreghez. Egyébként egy nagyon érdekes történelmi tény, Péter László tollából származik ez, aki egy irodalomtörténész és helytörténész volt, egyébként Szeged díszpolgára. Azt, hogy Szőregről a történelemben hamarabb van írásos emlék, mint Szegedről.
Igen, ezt beszéltük meg én is, mikor kerestem itt az írásokat, hogy készülve erre a műsorra, hogy Szőreg nevével sokkal, de sokkal hamarabb találkoztam, meg hamarabb volt ez itt ilyen lakottabb vidék.
Így van, tehát a Szőreg egészen az ősidők óta lakott település, hiszen itt egykor 7 hatalmas lőzdom volt, ami kiemelkedett ebből a Tiszamaros deltájából, és nagyon-nagyon régi történelmi emlékeink is vannak, és egészen, amit említettem, szerintem az 1100-as évekre visszavezethető az az írásos emlék, amivel mi rendelkezünk. Éppen a napokban fejeződött be egy feltárás, amiben egy szeri monostor, a vetekedő nagyságrendű monostor romjai tárták föl a Móra Ferenc Múzeum régészei, tehát hogy ez folytatódni fog majd tovább, és egyszer tényleg bebizonyosodik, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly vallási centrum is volt az 1100-as években Szőreg.
Akkor én nyugodtan megállapíthatom itt a hallottakból a délelőtt folyamán, amit már kaptam információt, hogy Szőreg az a világ közepe lassan.
Hát így is lehet nézni, ugye van egy másik nagy közmondás, hogy minden út Rómába vezet.
Meg Szőregre.
De ezek az utak Szőregről indulnak.
És egyébként itt a lakosság, a szőregi városrész, ugye Szeged-Szőreg együtt kezelve, milyen méretű lélekszámban, hányan élnek itt?
Szigorúan az a városrész, ami az egykori Szőreghez, önálló Szőreghez tartozik, az most nagyságrendiekben 5500-6000 fős lakosság. Ez nagyjából 2100 ingatlant érint. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen kisváros nagyságrendű. Ugye a mai napig őrzi a falusias jegyeit, az identitását, ugyanakkor mégiscsak a Szegedhez való tartozásnak az előnyeit is élvezve a városiasodás is megtörténik, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés szimbiózis. Mindegyiknek az előnyeit igyekszünk jól kezelni, és hát természetesen ettől függetlenül azért ragaszkodunk a hagyományainkhoz, a saját ünnepeinkhez és a saját gyökereinkhez.
És ön, mint fiatal ember, mi az, amiért itt maradt? Azt mondta, hogy innen nem megy, tapottat se, itt építkezik, itt éli az életét.
Hát az én az édesanyám Szőregről származik, és az én nagyapám Szőregen, ő volt az első, olyan ő műszerész volt, és az 1950-es években ő volt az első, akinek televíziója volt, és ez a meg fényképezőgépe is, és nagyon sok fénykép dokumentációt csinált.
Akkor el tudom képzelni, magam előtt látom, amikor mondjuk akkor ugye a futball nagyon népszerű volt még az aranycsapat, hogy hányan ülhették körbe azt a televíziós készüléket itt Szőregen.
Igen, biztosan nagyon sokan ülték, ez ugye...
Rádiót hallgatták.
Így van, ez egy ilyen helyi városi legenda, hogy ez így történt, és tulajdonképpen édesanyám születésanyakönyvi kivonátában még Szőreg szerepel, mert akkor ugye még önálló település volt, én már a csatlakozás után születtem, de a 80-as évek eleje óta élek Szőregen, a mai napig is Szőregen élek, és azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, mondjuk, hogyha egy képviselő életében, hogyha a saját körzetében lakik, és a saját körzetét, mint a benne élő kezeli, és így tekint arra, hogy fejlődjön ez a körzet.
És milyen legyen ez a városrész mondjuk 10-15 év múlva, milyen álmai vannak önnek, meg az itt élőknek?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen ebben a kérdéskörben azért Szeged egészét, vagy inkább a Dél-Alföldet egészben kellene kezelni. Én bízom benne, hogy 10-15 év múlva ez egy még összetartóbb közösség lesz, és nyilván sikeresen fogunk alkalmazkodni minden olyan típusú kihíváshoz, ami előttünk áll, legyen ez akár a klímaváltozás, vagy legyen akár bármilyen társadalmi vagy gazdasági változás. A szőregi emberek alapvetően nagyon rugalmasak tudnak lenni, nagyon alkalmazkodóak tudnak lenni, tehát én bízom abban, hogy ez a közösség megtalálja az útját bármilyen kihívás mellett is.
Nagyon szépen köszönjük Avramov András térségi önkormányzati képviselőnek, hogy itt volt és elhozta az Országjáró Kincses Ládába azt az ajándékot, amit elviszünk a műsor következő helyszínére, Jászboldog házára. Minden jót kívánunk!
Köszönöm szépen!
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
Az Országjáróban ma már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen izgalmas a rózsa, hogy mennyiféle módon termesztik, és hogy milyen komoly kultúrája és hagyománya van. Na de hát már egy félig meddig szóba került a kertészet apropóján a szegedi bolgároknak a közössége, akik szintén itt vannak a rózsa ünnepen. Dr. Lipai Halasi Barbara érkezett meg hozzánk, egy csodálatos kaláccsal, majd erről is beszélünk, de hogyan kerülnek a bolgárok ide Szegedre?
Magyarországra alapvetően három hullámban érkeztek bolgárok, és a szegedi bolgárok leginkább a harmadik hullámban érkeztek a gazdasági migrációval az 1860-as évektől kezdve egészen a 20. századig telepedtek le. Az én dédnagyapám az 1920-as évek végén érkezett meg Deszkre bolgár kertészként.
És itt a rózsaföldeken is dolgoztak a kertészek? Tehát, hogy azért benne van a vérükbe, úgymond nem csak a kertészet szeretete, hanem az is, hogy gondoskodni kell a növényekre?
Abszolút benne van. Nyilván nem csak a rózsával kapcsolatban, nyilván gondolom hallottak az árkosításról, a mezőgazdaságon belül a kertészet technikákat. Bocsánat.
Öntözéses technikákat.
Öntözéses technikákat, így van, a bolgár kertészek hozták be Magyarországra, és az ő technikájuk miatt lett picit fejlettebb az akkori időben a mezőgazdaság.
Tehát akkor itt megtalálták a számításukat a bolgárok, és a kertészeti területeken jól tudták hasznosítani a tudásukat. Na és a hölgyek hogyan tudják hasznosítani a rózsa felhasználását akár a konyhájukban?
Mindent csinálunk rózsából. Kekszet, lekvárt, szörpöt készültünk, és egyébként hoztunk bemutatót Bulgáriából is, illetőleg saját készítésű házi kekszet hoztunk alapvetően magunknak, de azért nyilván tudunk kóstoltatni.
És ez a hatalmas kalács, ami itt van a kezében, ez is olyan, mint hogy ilyen rózsa bimbókból, rózsa formájú virágokból állna össze.
Igen, ennek a formája, a rózsa formájú, az íze azonban sós, ez a klasszikus pitka, egy kalács, egy sós pitka, milyen joghurtos, olajos, sóstúrós kalács, amit ünnepekre szoktunk készíteni, a formája viszont rózsaformájú, ezt ma reggel sütöttem.
Gyönyörű, szép, és hát igazán szép nagy adag lett belőle. Ez kell tészta? Akkor ez azért is dagadt meg ilyen szépen nagyon?
Igen, igen, élesztővel készül.
És sokat sütnek még ilyen jellegű rózsakalácsot a bolgárházi asszonyok, vagy akár a lányok is megtanulják? Ön is egy fiatal asszony, tehát én azt gondolom, hogy valakitől tanulta.
Igen, én ezt a nagymamámtól, illetve a nagynénémtől tanultam még Bulgáriában, de én ezt otthon sütöm, és hát remélem, hogy a családban a gyerekek is viszik tovább a hagyományt. A férjem kisebbik lánya előszeretettel gyakorolja a sütés művészetét, úgyhogy reméljük, hogy ez majd folytatódik.
Hát nagyon szépen köszönjük dr. Lipai Halasi Barbarának, hogy a bolgár rózsa kalácsot is elhozta ide az országjáró műsorába, amihez akár egy jóféle rózsalekvárt is kóstolhatunk. Domokos Istvánné a szó.
Rózsalekvárból azt gondolnám, hogy nem lehet eleget fogyasztani. Ha az ember már csak kinyitja ezt a szép varázslatos kis üveget, letekeri a tetejét és megérzi azt a rózsa illatot, hát semmihez sem lehet hasonlítani, azt gondolom. És erről is beszélgetünk itt a folytatásban Bányai Istvánné Marikával, mert hogy a rózsa az azon túl, hogy szívügye, de a konyhába is beviszik.
Igen, ez pontosan így van, és elmondanám akkor, hogy a rózsalekvárt hogyan készül. Hajnalban az illatos rózsákból, ami még rajta van a harmat.
És akkor ezt húzzuk alá, hogy hajnalban, mert nem mindegy, hogy mikor szedjük le azt a rózsát.
És az illatos rózsákról, és a rózsa szirmából akkora mennyiséget fölhasználva tudnak készülni a lekvárok.
De mennyi kell hozzá, mondjuk egy, nem tudom, most sok, milyen mérték?
Sok.
Vegyünk egy 5 literes lábast.
5 literes lábas, töménytelen rózsaszírom kell hozzá, és egy kis zselésítő, és sokáig főzve, áturmiszolva készül ez a fantasztikus különlegesség, és ezen kívül a rózsaszirmokból még, amiből egy pici ízelítőt hoztunk csak a teába, hogy ennyire választékos, illatos, szép színű rózsákat például tortadíszítésre, torta...
Hát ez már kandírozott szirma.
Nem kandírozott, nem, hanem a napocska által segített a hajnali rózsaszirmot tojásfehérjébe mártjuk, fölverjük, és kristálycukorba mártva egyessével kipakoljuk tárcára, így hűtjük, szárítjuk a nap segítségével, és utána dobozoljuk, úgy rakjuk. Ebből már egy részéből cukor van, mert speciálisan, amikor rózsatortát készítünk, ezzel ízesítjük és
díszítjük. Átveszi a rózsa aromáját, illatát.
Igen. Minden erről szól, hogy ehető rózsaszirmok, meg rózsák, amiket most termesztenek már, és vannak vendéglátó egységek, amik az ehető rózsára specializálódtak Pesten is, itt a Szegedi Iskolában is voltak innálunk, és ez vizsga munkadíj volt, hogy mire lehet még használni például a rózsát.
Ez fontos egyébként, hogy az ehető nagybetűvel, mert ha bemegyünk mondjuk egy virágboltba, és ki tudja honnan érkezett, az tengeren túlról, messziről permetezett, tehát ezzel óvatosan, nem mindegy, hogy honnan származik a rózsa, mert hogyha az ember azt fogyasztja, ez egy bizalmi termék.
Ez természetesen, így van, ahogy ön mondja, hogy ez egy permetezetlen állományból, ami
erre igazi bio.
Igen, erre specializálódva. Mi mindent készülhet belőle, ezt szeretnénk érzékeltetni és bemutatni, és még nagyobb tiszteletet adni a rózsának, hiszen a rózsa termesztése után a rózsa hagyományát meg kell, hogy őrizzük az utókornak, hiszen 150 éves múltra visszavezethető ezen a településen a rózsa termesztés.
És ugye beszéltünk erről a tojás sárgájában, bocsánat, fehérjében beleforgatott rózsáról. Ezt mondhatnám, hogy valamikor egy pár tíz, húsz, egy száz évvel ezelőtt ez egy édesség volt, akkori édesség.
Most is.
Most kuriózum már.
Kuriózumként újra, tehát a hagyományt megőrizve mi erre szövetkeztünk, hogy mindannyian a rózsát szeretjük, tiszteljük, és ezt szeretnénk az utókornak és az ide látogatóinknak megmutatni.
De ezt lehet tanulni, és akkor bekopogtatunk oda önökhöz, és akkor kezdi csókolom Marika néni, mondom, és akkor megmutatja, hogy hogy kell készíteni?
Hát nem tudjuk megmutatni, mert arra soha nincs annyi idő.
Ilyen kár.
Igen, biztos így van, de a futólag megtapasztalhatják, akik meglátogatják a rózsa ünnepünket, és bízunk benne, hogy jövőre már ennek újra átértékelve a rózsa ünnepet, hiszen kevés termelő van, és aki ezt tudja már csinálni, viszont a hagyomány tisztelete nagyon fontos.
De nézem ezeket a rózsákat, a szőregi rózsákat, van itt dekorációnak érkezett, kaptunk itt a helyi szervezőktől néhány szár rózsát, hogy ezek tartják magukat ebben a hőségben, hogyha például egy nagy áruházban vásárolok rózsát, az hazaviszem már lehet, hogy el is hervad, lekókad.
Hát ez biztos.
Mi a titok?
Nem titok, csak a jó ápolás, a jó kezelés, és ezek, amik ennyire szépek és tartósak, mindegyike fóliaház által termesztett, tehát ilyen tagjaink is vannak, akik kezdetektől fogva segítették a rózsa ünnepünk szépséget és színvonalát emelni.
De szabad téren is termesztenek szabad még rózsát?
Rózsát termesztenek, de egyre kevesebb család.
Az az igazi edzett rózsa.
Két kezemen meg tudom számolni, csak az nem bírja ezt a dolgot, hanem azt, amikor fesztiválra fölvonulunk, a rózsaszórás.
Nagyon szépen köszönöm, egy mondat, egy szó Marikának, mi a kedvenc rózsája, melyik rózsa kedvence?
Én nekem természetesen a rózsa sokszínű, de én a rózsaszín a kedvenceim közé tartozom.
Isten éltesse, köszönjük szépen!
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott, melyik évben lett hungarikum a szőregi rózsa? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok! Először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves!
Jó napot kívánok, Bea vagyok!
Üdvözlöm, Bea! Hát mi ez az évszám? Mikor lett hungarikum a szőregi rózsa?
2020-ban.
Így van, 2020-ban. Gondolom, a rózsát ön is kedveli.
Igen, igen, nagyon kedvem a rózsákat valóban, nekem is van néhány tű.
Akkor mi most gondolatban szőregről küldünk önnek egy rózsaszállat, illetve hamarosan a szőregiek vendéglátóink ajándékával érkezik a postás. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a virágok nem csak a konyha, a gasztronómia terén ihletik meg a hölgyeket, hanem a művészetek terén is azért ihletet adóak. Sok-sok zenemű, meg képzőművészeti alkotás festmény készült már a rózsákkal ihletve, és hát itt van mellettem dr. Klebnicki György, zongoraművész, zeneszerző, aki a bolgár közösség sátrában foglalt helyet, nem véletlenül, mert a rózsa elrabolta a szívét, meg egy kedves hölgy is.
Hát ez így van. A szívem már régóta Bulgáriában dobog. ha már nem sikerült megtanulnak bolgárul, bolgár zenéjül megtanultam.
Nagyon jó, és bolgár muzsikát fogunk majd mindjárt hallani öntől, mert itt a kedves felesége nagy szurkoló tábora itt a csapatban, mert hogy az ő szívét rabolta el, vagy ő rabolt el az ön szívét? Hogy volt ez a nagy találkozás? Rózsa kellett hozzá, én ebben biztos vagyok.
Hát a bolgár rózsa szerintem olyan örök, hogy ez mind a kettőnknek a szívét összefűzi.
És egyébként a bolgár dallamokat, mint zeneszerző ön alkotja, és itt a mai nap folyamán a Rózsa ünnepen is több alkalommal zongorázik, muzsikál az ideérkezőknek. Milyen a bolgár zene? Érzelmes? Olyan déli temperamentumos, a meleg vidékek hangulatát hozza?
Egészen pontosan. Van egy olyan nagyon nagy bökkenője, mint magyarként, hogy a ritmikája nagyon bonyolult, ugye aszimmetrikus a bolgár ritmus, nagyon nehéz magyarként elsajátítani, de nem lehetetlen.
Egyébként Györgyöt sok helyen lehet hallani muzsikálni, például Szegeden több alkalommal is muzsikál. Mi a következő alkalom, ahol majd lehet hallani önt?
A következő alkalom július 26-án vasárnap a Muzsikáló udvar esti koncertjén Bősze Ádámmal és Máté Bea opera énekesnővel fogunk egy estet adni a Nyáresti Kalandok címmel.
Na most a Nyáresti Kalandokat felváltjuk egy déli kalandozásra itt az országjáróban. Mit fogunk öntől hallani?
Néhány pici bolgár zeneszerző darabját, amelyeknek a kottáját a Vazov Színház mellett vásároltam Szofiában. Ez egy kis összeállítás. Röcsanica van benne, a bolgár parasztánc.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor a folytatásban mindjárt muzsikál nekünk dr. Klebnecki György, és amíg a muzsika felcsendül, én csak egy rövid időre az országjáró nevében elköszönök, mert hogy most egy kis déli hűsölésre próbálunk az árnyékba húzódni, a rózsatöveket nézegetni és ebben megpihenni, de délután 14:30-tól az országjáró várja önöket vissza, hiszen a szőregi rózsaünnep a kánikula ellenére tart, számtalan értéket, érdekes egyéniséget ismerhetnek meg még velünk. És jövő szombaton majd a 30. Jászvilág találkozóra, Jászboldogházára csalogatjuk önöket, de ma 14:30-tól még térjenek vissza a Szőregre, a Rózsa ünnepre. Most a felelőszerkesztő Domokos István nevében is egy rövid időre elköszönünk, délután 14:30-tól folytatódik az országjáró. Dr. Klebnecki György, zongoraművész muzsikál nekünk.
Elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ